pedig a versközelítésnek a modern variánsa, és most a nem is kivételesen Balladó Fia és Bátori Csabakra.
Köszöntünk minden barátunkat és ellenségünket. Nem, ez most már tényleg inkább egy család, mint sem közönség. Tehát akkor a telefonok ki vannak. Igen. A Gyergyőri Ifjúi templom bejáratán láttunk tavaly egy felírásra, ahol az lehetett olvasni, hogy Isten hív téged, de biztos nem telefon. Ma ingoványos talajra érünk. Érvos és Tanatos, ez a mi témánk ma este, tehát érzékiség és halálélmény, vagy az arról való gondolkodás a lírában. Első választott versünk egy John Donne vers, a Bolha. Második versünk József Attila Flóra című verse 1937 márciusából, és harmadik versünk pedig Hun Árpád, Norvégiában élő magyar költőnek a Szülsz című kötet címadó verse. John Donne-ról csak kicsit tudunk többet, mint Kun Árpádról, de azt mondjuk körülbelül tudjuk, hogy 1571-ben vagy 72-ben született, tehát a késő reneszánsz kora barokk angol költészetnek az egyik jelentős alakja. Durván mondhatnánk azt, hogy Shakespeare kortársa volt, aki ezt így jobban el tudja helyezni az időben, ugye Shakespeare, ezzel, az állítólag ez a Shakespeare nevű fantom 1564-től 1616-ig élt. John Donne tehát pár évvel fiatalabb volt nála, és hát sajnos azt kell mondanunk, hogy a magyar szellemtörténetben elég későn érkezett meg, szemben más később élt nagyszerű angol költővel.
Az angolban is.
Az angolban is, egyébként az angolok és az angol száz világ is elég későn fedezte őt fel. 1900-as évek elején jelent meg egy Grierson nevű professzornak a munkájaként az összes műve, és ennek egyik közvetett következménye volt 1921-ben Eliotnak a nagyszerű esszéje az úgynevezett metafizikus költőkről. Hogy visszatérjek egy percre a magyar úgynevezett befogadás történethez, erről csak dióhéjban annyit, hogy azért nagyon jelentős emberek figyeltek fel erre a költészetre. Szerbantal természetesen elég részletesen tárgyalja a világirodalom történetébe, de aztán a 30-as években például a Halász Gábor, az úgynevezett eszéíró nemzedéknek az egyik legjelentősebb alapja, 37 nyarán az Argonauták című folyóiratban John Donne, vagy az Érzelmek iskolája címen közöl esszét erről a nagyszerű költőről, amelynek később József Attilánál egy apró kis jelentősége lesz majd. Nevezetesen a kutatásban itt van Tverdot a professzor, talán nem fog nekem ellent mondani, vagy valaki Anna sem, hogy József Attila Csak most című versében ugye azt van, hogy Flóra az én Amerikám. Sokan, többen feltételezik, vagy nem túl erősen mondanak ellent annak a feltételezésnek, hogy ez esetleg Halász Gábor eszéjével függhet össze. Ott tudni, hogy Halász Gábor az angol szövegek mellett saját fordításában közli azoknak a magyar fordítását is. Ezt később követte 1967-ben Égi és földi szerelem címen egy vékony kis egynyelvű Donne kötet többek fordításában. Majd 1987-ben Ferenc Győző negatív szerelem címen adott ki egy ugyancsak vékony kötetet. Donne egyik versének a címe ez, hogy negatív szerelem. Ezt követtek két év múlva, 89-ben a Lira Mundinak a Donne, Milton és az angol barokk költői című kötete, amely a kb. 100 oldalnyi anyagban Donne-tól. Donne életében, tehát az, hogy őt az angol száz világ is ilyen későn fedezte fel, ennek nyilván több oka is lehet. Hát az egyik oka az, hogy maga Donne életében elég kevés művét publikálta. Szóval volt egy 55 versből álló sorozata, amely ugyan megjelent, de az írásainak a többsége kéziratban terjedt, illetve ez is kéziratban terjedt állítólag.
Halála
után jelent meg. De egyszerűen magának a figurának az originalitása, eredetisége és vakmerő nézetrendszere is nyilván hozzájárult ahhoz, hogy részben ő maga sem nagyon törekedett műveinek a nagyobb nyilvánosság elé bocsátására. Arisztotelész mondta egyébként, hogy nem mindig tudjuk pontosan azt megítélni, hogy hogyan jutnak el a művek az emberekhez. Saját műveiről azt mondta, hogy publikáltam is őket, meg nem is publikáltam őket. Hát valahogy ezt mondhatjuk Don bizonyos műveiről is.
De mondjuk Coleridge vagy Browning mindig tudott Donról, ez nagyon érdekes. Annak ellenére, hogy mondjuk a 20. század fedezte föl igazán a viktoriánus költészet ellenében, hogy miért lehetett azzal a mondjuk akkor már sablonokat használó, vagy valamilyen módon formálissá vált viktoriánus költészettel pont Don költészetét szembe helyezni, az mindjárt kiderül. Az élete némiképpen rendhagyó, bizonytalan, hogy 1571-ben vagy 72-ben születette. Londonban egy vaskereskedő fiaként látta meg a napvilágot, az apja korán elhalt, és nem hagyott rá akkora vagyont, hogy abból gondtalanul megélhetett volna. Anyajágon Sir Thomas More az utópia szerzőjének a leszármazottja. Oxfordba is járt, és Cambridgebe is, így jegyezték föl, mint egy 3-3 évet, és jogot is tanult a Lincoln's Inn kollégiumban, de soha nem fejezte be a tanulmányait, és soha nem praktizált jogászként. Udvari szolgálatba szegődött, és például Essex gróffal és másokkal a Cadizi hadjáratban vett részt. Nagyon szeretett utazni, többször járt a kontinensen, utoljára 1719-ben halála előtt 2 évvel. Kap egy komolyabb udvari tisztséget Sir Thomas Egerton mellett, a főpecsétőr mellett lesz ő maga is pecsétőr, és úgy néz ki, hogy révbe jutott, amikor titokban a főpecsétőr feleségének az unoka húgát, Anne More-t titokban elveszi. Ez olyan...
Titokban is.
Hát össze akarnak házasodni, persze ez nem olyan egyszerű. Ezt rossz hiszeműségnek tekintik munkaadójával szemben, és ahogy egy neves angol irodalom történész megjegyzi, ezt a rossz hiszeműséget mint egy másfél évtizedig se nem felejtik el, se nem bocsátják meg neki. Az após a börtönbe záratja, ahonnan azért hamarosan szabadul. A házassága egyébként rendkívül jónak bizonyult, de Don anyagi helyzete megrendült. Mintegy 10-15 év telik el úgy, hogy bizonyos értelemben alkalmi munkákat kell vállalnia, és pártfogókat kell szereznie. Rengeteget olvas, klasszikusokat, szép irodalmat, teológiát és anatómiát. Ez rendkívüli módon érdekli. Viszonylag korán, ugye buzdítják arra, hát hívő katolikus egy olyan korszakban, amikor még Erzsébet királynő titkos rendőrsége rendszeresen zaklatja a katolikusokat. A 90-es években kvázi kilép a katolikus egyházból, illetve nem gyakorolja, de nem adja fel katolikus hitét, bár erre buzdítják, hogy lépjen az anglikán egyház szolgálatába. Ez nagyon komoly lelkiismereti válságot okoz neki. Végül is megteszi, mivel ugye már korszakváltás, mondhatjuk így, hogy a reneszánsz és a barokk között, tehát az Erzsébet jön Jakab időszaka, és Jakab Kerek-Perec kijelenti, hogy nagyszerű szónok lenne belőle, ő látja, hogy milyen kitűnő szónok válna belőle, hát nyilván ezt bebizonyította egy némely helyen, és mivel a szónoklat a korszaknak egy nagy dramatika és társasági műfaja, azt mondja, hogy csak az egyházon belül juthat álláshoz. Ez nagy szorítás, és végül is megadja magát, az anglikán tehát vallást vált, és 1615-ben pappá szentelik. Ez nagy váltás az életében, ez a költészetét is mintegy ketté osztja az ifjúkorban, mintha csupa szerelmes verset írt volna, vagy többnyire szerelmes verseket, és nagy költeményeket, és életének második részében rengeteg bűnbánó és vallásos verset ír, és nagy prédikációkat, mintegy 160 prédikációja maradt az utókorra. Miután 15-ben pappá szentelik, és mielőtt utolsó külföld útjára sor kerül, meghal a felesége, 21-ben a Szent Pál székesegyháznak a főesperese lesz, és ebben a minőségében tölti el utolsó 10 évét, 1631-ben hal meg. Beszélj egy kicsit arról, igen, hogy a világi lirájában van azért 20 elégia is, meg 5 szatíra is, tehát a műfajilag változatos, de az nagyon fontos megjegyezni, hogy ugyanaz a kéz írja, a bűnbánó és az Istenhez fohászkodó és mély vallásos áhítattól áthatott verseit ugyanaz, mint a frivol és elragadó szerelmes verseit.
Igen, Don eredetisége részben abban áll, hogy még a szerelmi líráját is áthatja bizonyos fajta teológiai gondolkodás. Nem véletlen az, nem csak a vallásváltás és az ebből fakadó különböző lelkiismereti problémák következményeként, mert általában azt mondhatjuk, hogy a gondolkodásának, ami az irodalomtörténetben a világirodalomban nem ritka dolog, hogy az egész Donni irodalmi szövetet áthatja ez a teológiai szemléletmód. Csak utalok Donnál ismertebb hasonló szemléletmódú szerzőkre, mondjuk a Hamot. A Charles Baudelaire költészetét tanulmányozza az ember, vagy akár Flaubert leveleit olvassa, vagy a Flaubert életű második részét, tehát a 60-80-ig a haláláig terjedő műveket vesszük nagyító alá, ott is egyértelműen látjuk ennek a bizonyos teológiai szemléletnek az eluralkodását. Csak mellesleg jegyzem meg egyébként, hogy József Attila, akire majd 10 percben rátérünk, a gondolkodását ugyancsak le lehet írni, vagy körül lehet írni bizonyos fajta a teológiában is meggyőkerezett fogalmakkal. Don virájának egyébként eredetisége irodalomtörténetileg, ahogy mondják és megállapították, abban is áll, hogy szakít az úgynevezett petrárkai hagyománnyal, szakít a cseresznyelajkak, ámornyilak, rózsás orcák, sima vínek és hasonló beszédmódokkal, és egy darabos, sokszori olvasást követelő, nagy előzetes rokonszenvet igénylő lírát hoz létre. Kétségtelenül, ha az ember, pláne ha magyarul olvassa, noha kitűnő fordítások is léteznek, a mai versünket például Vas István fordította, aki a magyar fordítás valószínűleg egyik legnagyobb alakjából szerintem, de nagyon, hogy mondjam, tág lélekkel kell közelíteni a lírájához. Még maga Szerb Antal, aki tényleg elképesztő a befogadásának az amplitúdója, a világirodalom történet alapján, azt láthatjuk, hogy mennyi féle gondolkodás és érzésmódot tudott befogadni, még ő is eléggé komoly fenntartásokat is hangoztat, például ízléstelenség, ezt a szót használja onnan kapcsolatban.
De jogtalanul.
De nyilván jogtalanul.
Az úgynevezett metafizikus költők közé tartozik, mert Csaba említette, hogy Eliot figyel föl rá, és van egy nagyon elhíresült eszéje az angol metafizikus költőkről. Ezt először abban az értelemben használták a 17. században, hogy költőjetlen lenne, hogy belekényszerítik a versbe a tapasztalat határán túlét, a metafizikusat, azt, ami nem tartozik a mindennapi élethez és az érzelmeinkhez. Ez végül is Samuel Johnson a 18. század végén a Költők élete című nagy eszélyben, mindjárt idézek egy picit belőle, véglegesíti ezt az ítéletet, ezt az elmarasztaló ítéletet, ami a metafizikus költőket illeti. Azt mondja, a tudomány emberei és egyetlen törekvésük arra irányult, hogy tudásuk megmutassák. De sajnálatos módon ezt költeményekben kívánták megtenni, és költészet helyett verseket írtak csupán. Figyeljünk a különbségtételre. Amelyek nem állják ki a fül ítéletét, csupán az ujjak próbáját, vagyis hogy kikopogják a metrumot. Mert a kifejezés oly tökéletlen volt ezekben a versekben, mondja Johnson, hogy csak a szótagok száma teszi őket versé. A legkülönfélebb gondolatokat kényszerítik együvé, panaszkodik. Feldújják a természetet és a művészetet, miközben példákat, furcsa hasonlatokat és ellenőrizhetetlen utalásokat halmoznak egymásra, s noha tudásuk épületes, bonyolultságuk meglepő, az olvasó általában úgy véli, hogy épülésének túl nagy az ára, és bár gyakran érez csodálatot, ritkán gyönyörködik, mondja ő. Ez nem így van. Mi azt gondoljuk, hogy amiért Samuel Johnson bírálja a metafizikus költőket, mi éppen azért szeretjük őket. De ebből a bírálatból, ami egyben mondjuk így mellettünk szól, még felolvasom azt, mivel kizárólagos eszközük a meglepő és a váratlan, nem törődnek az érzés egyneműségével, amely lehetővé tenni, hogy megértsük, és megindítson bennünket más elmék fájdalma vagy öröme. Soha nem kérdik, hogy mit kellett volna tenniük vagy mondaniuk, úgy írnak, és most jön a lényeg, mint az emberi természet szemlélői, és nem mint részei. Vagyis, értsük meg, tehát nem egészen lírai szempontból, nem egy lírai én örömeit és panaszait fejezik ki, hanem egy kicsit leíró, egy kicsit cinikusabban, távolságtartóban, esetleg netán ironikusan vagy humorral írnak, másokról inkább megfigyelők, mint részvevők, mondja ő. Ferenc Győzőnek az említett kötetben, amely most nincs itt, a domkötetben, egy önálló domkötet utószavában van egy nagyszerű tanulmánya egyébként domról, és ő azért pontosabban megfogalmazza azt, hogy mi az, amivel leírható ez a költészet. Elsősorban az, hogy élő nyelvi, tehát egyfajta nem mindennapi nyelven beszél, mert a költészet még ha ezt is imitálja, akkor sem beszél mindennapi nyelven, de mindenképpen közvetlenebbül ír. Egyfajta szaggatott beszédmód jellemzi, váratlan szünetek és tempóváltások, szinte ma már azt mondanánk, hogy a film alapján, hogy váratlan vágás technikával él, hirtelen vál, és hát lényegében két ellentétes stilisztikai alakzatot használ, az egyik az ellipszis, vagyis a elliptikus, vagyis a kihagyásos szerkezet, hogy nem mindent mond végig ránk, bízza, hogy kiegészítsük, illetve úgy is mondhatjuk, lóugrásban beszél. Tehát a logikai vázat nem mindig írja le végig, hanem ránk bízza, hogyha innen ide ugrik, hogy kitöltsük azt, hogy mi történhetett, vagy mi van közötte. Gyors gondolati asszociációkat tesz lehetővé, tehát sokkal nagyobb területet tud egy verse belül befogni. És a másik eljárás, amely tulajdonképpen ennek ellentmond, az egy kiterjedt metafora, egy burjánzó, minden részletében kidolgozott, egészen pasztűrözős, ilyen árnyalatokig, részletekig menő, furcsa hasonlatok, végsőkig részletezett hasonlatok, egy összetett szókép. És természetesen a földrajz, az alkimia, a csillagászat, és más tudományok fogalomkészletét valóban igénybe veszi Don és a metafizikus költő. Igen,
tehát a női testet is például a földrajzi fogalmakkal.
Igen, de ez csak dúsítja a verset és az ábrázolást. Ez, ahogy Ferenc Győző megjegyzi, ma már nem tűnik költőjetlennek, ha ellenkezőleg a kívülbelül felfordult világ hiteles és átélt ábrázolását teszi lehetővé.
Igen,
tehát hát alapvetően egy drámai lelkiállapotot és drámát fejez ki ez a költészet. A konvencionális vers az többnyire deduktív, vagyis az ideáktól közelít a valósághoz. Tehát azt mondja, hogy ilyennek kell lenni, hogy ilyen a jóság, és te szerelmem ilyen vagy. Tehát egy ilyen, a másik pedig ez, a, és sokszor közhelyeket ismételget. Don költészete induktív, az, vagyis a konkrét élménytől, eseménytől halad egy magasabb szemléleti pont, egy magasabb általánosítás, és egy magasabb költői gondolat fele. Az istenes versében, amire azt mondtam, hogy hasonló, hogy ugyanaz a kéz írta, az is tele van profán, ugyanakkor megjegyzéseke, ugyanakkor tele van bűntudattal, vezeklése, de a szerelmi lírája is, és az istenes versei is, a test és a lélek feszültségéről, az érzék és a lelki szerelem kettőségéről beszélnek, tele vannak egyszerre derűs, humoros és frivol, és kínzó feszültséggel is egyben. Úgyhogy azt javasolom, hogy mielőtt tovább beszélnénk, hallgassuk meg a verset. A Volga.
Nézd ezt a bolát, és benne azt, mi semmiség, mit tőlem megtagadsz. Engem, majd téged csint megint, és közös vérünk e bolhában kering. És nem mondhatod, hogy becstelen, nem bűnezném, s lányságot vesztesen. Meg sem kért, és már kéjelek, dagad, mert kettőből egy vért szedett. Ennyire nem is volnám képesek. Három lét benne lelhazát, nem egyesíthetik a házasság. E bolha, te meg én, s nekünk templomunk lett, és nácifek helyünk. Szüleimet morogni kár, bennünket a vérelek fala zár. Megölnéd? Ez könnyű neked. Te magadat is megölnéd. Ne tedd. Hármas bűn ölni hármas életet. Kegyetlen. Mégis körmöget ártatlan vér bivorja pestinek. E bolhának a vétke volt, csak az a csepp, melyet tőled rabolt. S azt hiszed, győztél érvemen, mert nem vagyok gyöngébb, s nem vagy te sem. Erényed annyit változik, ha engedsz, amennyit e bolha itt, az életedből a halálba vitt.
Egy tipikus vers, majd tudom azt mondhatnánk, egy oráció inkább, nem is, hogy mondjam, a prédikáció állarcával előadott esdeklés, vagy álszert unszolás a gyönyörületében, ha meg kellene határozni, hogy voltak éppen. Miről is szól ez a vers?
Egyben egy szerkezetet kell elmondani, tehát látható, hogy ez a dalszerű, páros, illetve bokorrímeket használó három strófa nagyon pontosan egyrészt kerettörténetet használ, a külső forma pedig az, hogy a éles aranymetszést. Az első két szakasz, tehát 2+1-es, az első két szakasz az érvelés a költő szerelméhez, és könyörgés, hogy ne öld meg ezt a bolhát. Hát gondolom, abban a korban nem volt olyan ritka, hogy szerelmes párok mellett ruháján vagy az ágyon feltűnt egy bolhácska. Donnak azért ez is jó alkalom arra, hogy ugye a szerelmüket, a mindkettőjüket megcsípő bolhában egyesítse. De az első kettő az, hogy ne ölje meg, tehát a szerelmes nő, és egyben esengés, hogy engedje magához, hogy feküdjön le vele, és fogadja el udvarlását, szerelmét, hogy ne gátolják azok az erkölcsi parancsok, amelyeket ugyan Don sem tekint semmisnek, ő is tisztel, de hát mindenképpen meg akarja győzni szerelmét, hogy ezzel nem kell törődni. A versnek a harmadik szakasza, tehát a harmadik részben ott valami történt. Tehát pont aranymetszésben, ugye jellemző az elliptikus szerkezetre, nem írja le azt, hogy hogyan és mint öli meg a nő a bolhát, hanem itt már egyszerűen szemrehányást tesz neki, már egy megtörtént esemény miatt. Ugye kihagytunk egy lépcsőfokot, de mindenki érti és tudja, hogy mi történt. Már arra reflektál, hogy a lány megölte a bolhát, és ezzel azért szimbolikusan és konkrétan megölte, szimbolikusan pedig nemet mondott neki a közeledésére. Mint egy prédikációt tart, hogy miért vonakodik, hiszen a vérük a bolhában már egyesült, a bűnt a bolha követte el, és egyben szent kötelékben egyesítette őket. A dolog úgymond a bolhában már el van hálva. Tehát ehhez képest utána már nyugodtan le is lehet feküdni. A felelősség már nem a lányé, hanem a bolhájé.
Mindenesetre, hogy ez a később pappá lett ember hogyan is vélekedhetett a nőkről, esetleg fiatalabb korában, vagy nem tudom mikor, azt az előző versben, előttem a szöveg, az előző vers utolsó sorában ez van, de járvát mami posses, tehát a nők, azonban a nők múmiák, miután birtokoltad őket.
Posses. Egy másik versében van.
Az előző vers, utána jön a bolha. Na most hát a bolháról annyit, hogy ez az előbb említett Samuel Johnson 1771-ben kiadott tanulmányában, könyvében azt írja többek között, vádpontként szegezi szembe a metafizikus költőkkel, hogy analitikusak, törekvéseik mindig analitikusak voltak, és ez azt jelenti, hogy egy egyszeri látvány köré építik az egész verset, az egész érvrendszerüket, és voltak éppen nem is verset írnak, hanem költő, ahogy Johnson mondja, költőjen töprengenek a tárgyról. Na most, hát ez a vers is ilyen kicsit töprengenek, azt mondja az
első. Mert nem azt írja, hogy légy az enyém és imádlak, nem?
Igen. Na most természetesen ennek a technikának vannak előnyei. Az ember mondjuk inkább a Petőfin nőtt fel, vagy másokon, ezeket a verseket nehezebben tudja megközelíteni, vagy kisebb lelkesedéssel tudja befogadni először, legalábbis az elején. Mindenesetre előnye ennek a technikának, hogy egy érzelmi állapotnak az összes, vagy nagyon sok, több ellentmondásait képes felmutatni. Nagyon érdekes, hogy a 20. századi líratörténetben ez a vonás egyre inkább előtérbe kerül. Nem véletlen például, hogy Rilkénél a Widerspruch szó egészen a sír feliratáig terjedőleg mondja ezt az ellentmondás, az emberi létezés és az emberi érzelmek ellentmondásosságát, állandó jelenlétét. Erre majd egyébként József Attilánál is visszatérünk, mert az ő élménye is voltak éppen ezzel nagyon rokonítható. Még talán annyit mondanék az előbb idézett 21-es Eliot tanulmányból, hogy Eliotnak van egy zseniális megjegyzése ebben az eszében, és az pedig úgy szól, vagy valami ilyesmit van, hogy a 17. századi metafizikus költők örökölték a 16. századi angol drámaírók írásmódját és felfogásmódját, az érzékelés olyan mechanizmusait sajátították el, amelyek mindenfajta tapasztalatot bekebeleznek, mondja Eliot. Most ez konkrétan mit jelent, azt egy ilyen versben lehet látni, hogy például a legtöbb Don vers, tényleg, ahogy Zsófi mondta, egy drámai helyzet felidézésével, felvázolásával kezdődik, és voltak éppen a Don, mint egy rétor, Quintilianus nagyon örülne, hogyha ezt látnám a lírában, aki az vonatlattanról írt egy vastag könyvet, az ókorban, hogy tényleg, szóval az első elem, mintha szintén megjelenne egy captatio benevolentia, a jó akaratot akarom először megnyerni, igyekszik valahogy bekeríteni ezt az embert. De érdekes a másikat, érdekes a versnek az első két szakaszából egyértelműen érzékelhető, hogy nem csak az van ebben a versben, amit maga a költő mond és szeretne, nevezetesen, hogy közel férkőzzön fizikálisan ehhez a nőhöz, hanem az is benne van, hogy a nő voltaképpen hogyan és miért vonakodik. Tehát miért valahogy érezzük, látjuk a sorok mögött a mint egy kvázi homolit tükörben.
Az is benne van, ami nem szerepel benne.
Igen. Tehát voltaképpen a...
Nem bűnez még, s lányságod vesztesem. azt mondja, meg sem kért, és már kéjelek dagad, mert kettőmből egy vért szedett. Mint azt tudni lehet, ez, hogy dagad, itt ebben az esetben ezt jelenti, tehát az, hogy ő már a vért szedett kettőmből, de már terhes ezzel, ennyire nem is volnánk képesek. Tehát mi nem is megyünk ilyen messze, hogy teherbe esélyünk. Stb.
De a másik érdekesség a
szüleinek hogy... morogni kár. Tehát minden ellenérv ott van abban, amit ő mond el rábeszélésképpen.
Hogy kvázi ez az erős erkölcsi érzékű ember azért, mintha nem csak a nőnek az ellenvetéseit se hagyná fel merengeni a sorok között, hanem a saját erkölcsi kifogásait is kvázi hát közvetve felidézni, vagy lelkismeret tudását, legalábbis a kategória rendszer, amelyben ezt a témát előadja, és ezt mindig el kell képzelni,
hogy
meg kell nézni, hogy egy költő milyen konkrét szavakkal, milyen képzetekkel közelít meg egy témát, és hogyan foglalja szavakba a témáját.
Nagy ívű távlatot ír le, tehát ez nagyon fontos, hogy az ostrom és a sürgető vágyakozás kiinduló pontjától egészen az egyesülés magasztalásáig, a kudarc miatti csalódásig, azért ez a hang végigmegy a költeményen, ez azért nem kevés, tehát nem egyetlen egy hangot tart ki hosszan, és lamentál, és panaszkodik végtelenül, hanem ezeket a hangokat mind három strófában közli. Rendkívül modern költő ilyen értelemben Dom. Súlyos dolgot kér, hogy a szerelmes kedvés kedvér alá szegjen meg minden parancsot, másfelől bagatellizálja. Tehát egyrészt nagyon súlyosat kér, másrészt pedig azzal, hogy elvicceli, hogy egy bolhát választ szimbolikus középpont vagy kerettörténetként, az úgymond már is megtörtént a dolog, bolha csípés az egész, mondjuk, ugye a mi nyelvünkben is a bolha, az a picinség, az apróság, hogy hát egy bolha csípés, ugye egy inekció azt mondjuk, vagy pedig köhög a bolha, azt mondjuk, hogy valami nagyon kicsi, nagy hangon szerepel, vagy fontoskodik. Tehát azért az nagyon érdekes, hogy kettejük felelősségét valamiképpen megpróbálja elhárítani, és a lány elutasítására, már ez az elutasítás az, hogy megöli a bolhát, tréfásan hármas gyilkossággal vádolja.
Hát fontos, de bolha és gyilkosság, hát ez így egymás mellett, hát ez legyen. De valóban ez egy versében azt mondja, hogy szerelem, élet és halál egyetlen ura vagy, mondja, ami egyrészt ugye azt jelenti, hogy a szerelem megtagadása a szerelmeseknek a halált jelenti, másfelől pedig az, hogy csak gyilkossággal idézőjelben lehet elfolytani a szerelmet.
Igen, a vágyakozás.
Mindenképpen ez a szerelem és a halál összekapcsolódása, ez már is tovább mutat József Attiláról, ugye, akinek a különösen a késői költészete tele van ezzel a képzetrendszerrel, csak utalok, nagyon fájnak arra a végén álló sorokra, hogy ugye azt tagadta meg, amit ér, elvonta közt a kénye véget, kívül, belől, menekülő, élő elől a legutolsó menedéket, mondja József Attila. Hát persze itt ez a vers, mindjárt rátérünk majd hamarra.
Don nem tekinti legutolsó menedéknek ezt az ölelést, de nyilván nagyon akarja, hogyha ennyit beszél róla, és ennyire sürgeti a lány, egyfelől, másfelől a bagatellizálással akarja elrejteni azt, hogy mennyire fontos neki. Van a North Anthology-ban egy nagyon érdekes kommentár, egy másik Don vershez írják, de nagyon fontos, hogy a skolasztikus filozófia azt állította, hogy ha az elemek egyenetlenül, tökéletlenül keverednek, imperfectly, akkor az anyag változékony, álhatatlan és halandó. De ha az elemek tökéletesen keverednek el egymással, akkor változatlanok, maradandóak és halhatatlanok. Ennek ismeretében kell érteni, hogy mit jelent az ő számára az, hogy a bolhában a bolha vére és a két szerelmes vére, amelyet magába szívott, egyenletesen elkeveredik. Azt mondja, van erre egy sor, amely egy bocsánat, bocsánat, most hirtelen nem találom azt a pillanatot, de az, hogy jól elkeveredett benne a vérünk. Tehát ez nagyon fontos számára. Lényegében az, hogy ebben a bolhában válunk halhatatlanná. Itt találkozunk örök időkre. Templomunk lett, nászi fekhelyünk. A bolhában kvázi megtörtént a házasság aktusa.
Persze, te bolha, te meg én is, nekünk templom, stb. Szüleidnek mozogni kár, bennünket a véredek fal az ár. Ugye mondja, és ugye egy másik versben mondta ezt a keveredési elemet.
Igen, azt felolvasom abban a versben, mert az ez a jó reggelt vers, ez a good motto. Hozzá kell tennem, ezek magyarul azért szólnak ilyen szépen, mert Vas István fordította zseniálisan ezeket a verseket. Azt mondja, csak az halhat meg, ami már megunt. Ha két szerelem egy, ha a magunk szerelme nem lazul, úgy meg se halhatunk. És erre vonatkozik az a megjegyzés, amely azt mondja, hogy ha csak az halhat meg, ami nem jól keveredett el. Az angol
eredetben. Nagyon érdekes, hogy ugye ez kiderül a versből, hogy ez egy házasság előtti bejelentett igény, és voltak éppen, ha kicsit jobban megnézzük az angol szöveg, főleg jobban mutatja ezeket sacrilég, tehát olyan szavakat, morális és teológiai kifejezéseket használ, amelyek azt a látszatot keltik kvázi, hogy a szexus és a szentség egybeolvad, vagy nagyon közel áll egymáshoz. Ugye megszentség, szakrilég lehet azt mondani, hogy megszentségtentésnek tartja a bolha megölését, szentségfőzésnek, megszentségtelenítésnek. A harmadik szakasz talán azt mondja, amit igen, megtörténik az esemény, hogy tudnék, a nő megöli a bolhát.
Igen, na most a harmadik szakasz az már egy kommentár, tehát az első kettő könyörgés, a harmadik egy kommentár, nem annyira a lányt kérleli, inkább értelmezi és kommentálja azt, hogy a dagadt bolhácskát elpatintotta a könyv. Az erkölcsi szemrehányás, ennek a mélysége az, amiben ez a harmadik szakaszban kerül ez a vers, az azt mondja, hogy nem volt több vétke, mint amennyit tőled elrabolt, és nem szabad megölni. Ez teljes ellentétbe kerül azzal a könnyed dalszerűséggel, amellyel beszél, amelyet megír. A játékos és a drámai tartalommal. Tehát egyfelől nagyon játékosan ír, hogy kegyetlen, mégis körmödet ártatlan vérbíborja festi meg. E bolhának, ha vétke volt, csak az a csepp, melyet tőled rabolt. És azt hiszed, győztél érvemen, mert nem vagyok gyöngép, s nem vagy te sem. Mármint vérveszteség hiány, nem vagyunk ettől a cseppvértől gyengék. Erényed annyit változik, ha engedsz, amennyit egy bolha itt az életedből a halálba vitt. Na most... Itt úgy érezzük, hogy mint egy esernyő feszíti ki a verset, a dal, a beszéd könnyedsége, és az az erkölcsi szemrehányás, és az a belső tartalom, amit mond. Tudnék, az nem szokásos, hogy egy lányt gyilkossággal és öngyilkossággal, hiszen magadat, a magad életecskéjét, amit beszívott a vér, ugye az életszimbólum, a magad életét, az én életem és a bolha életét is elpattintottad az ujjalon. Hármas gyilkos vagy. És egyben öngyilkos is, mondja Don. Na most ehhez azért kell egy pici kitérőt tennünk, illetve valamit elmondanunk pluszban, mert úgy érezzük, hogy
nem van szorosan tartozik a vershez, de nagyon, nagyon érdekes és lenyűgöző Don életében egy bizonyos momentum az, hogy 1608-ban, ugye itt ez a kifejezés fordul elő a nővel kapcsolatban, hogy self-murder.
Öngyilkos.
Ez a gondolat őt egész életében foglalkoztatta. 1608-ban írt egy kb. 200 oldalas esszét, Biathanatos címen, Hát ez a Viathanatos, ez egy lenyűgöző írás, de Quincy fedezi fel a 19. század első felében, és később Jorge Luis Borges ír erről egy lenyűgöző eszét. A 54-ben menet eszék kötetében. Ezt csak azért szeretném pár mondatban felvázolni, hogy befejezzük ezt a Don témát, mert annyira eredeti és lenyűgöző. Nem jelent meg életében ez a Viathanatos. A fia adta ki 1640-es években. Don úgy rendelkezett, hogy vagy adják át a tűznek, vagy adják át a nyomdának. Ebben a következőt írja, hogy ahogy az egyházjog, a kánonjog is megkülönböztet szándékos és, tehát különbséget tesz szándékos és jogos emberölés között, és az egyikre azt mondja, hogy önvédelem, míg a másik az valóban büntetendő, és azt mondja, hogy ugyanígy ez érvényes logikusan az öngyilkosságra is, magyarán nem minden esetben halálos bűn az öngyilkosság. Na most ez egy rendkívül önmagában eredeti tétel, nem mintha ezt más nem mondta volna ki, Epiktétosz azt mondja, hogy mindig gondolja a legfontosabbra, nyitva van az ajtó. Vagy például Schopenhauer 1844-ben azt írja a Hamlet monológról, hogy ez vajon nem egy bűnözőnek a monológia?
Bűnöző abban az értelemben, mennyi, hogy ugye az egyház mindig elítéli, és bűnösnek tekinti azt, aki öngyilkos. Tehát ez egy példátlan merészség, azt állítani.
Példátlan. Na most rengeteg...
Hogy nem halálos bűn az öngyilkos.
Példát hoz Don egyrészt az Újszövetségből, főleg Sámson alakjával foglalkozik hosszan, de hát az Újszövetségből is Iskáriót, Júdás emlegeti meg másokat. Érdekes, hogy a klasszikus öngyilkosokat, Szenekát, Kátót és Temisztoklész egyáltalán nem említi. De minden esetre az világos, hogy az egész Viathanatos az öngyilkosság védelmében íródott. Na most Borgesnek van egy feltételezése,
hogy azt mondja, hogy nem tudjuk, milyen céllal írta a Donna könyvet. Sokan feltételezik, rettenetes nagy betegségen esett át, és végül is éppen a Viathanatos gondolatait hangsúlyozva tartott egy óriási prédikációt halála előtt 4 héttel, amelyre mindenki emlékezett, és a Viathanatos eszméjét fejtette ki akkor ebben a prédikációban. Nagy bátorság kellett ehhez, azt mondják, hogy gyomorrákban halt meg, nem tudjuk, minden esetre rengeteget szenvedett. És azt se tudjuk, hogy készült-e ő maga öngyilkosságra. Valószínűleg nem. De a Borges azt állítja, hogy óriási merészség volt. Nyilván azért keresett bibliai példákat, hát tudjuk, hogy egyházak nem temetik el az öngyilkosokat, vagy a kerítés mellé temetik. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy József Attilát először Balatonszárszón a kerítés mellé temették, aztán kihantolták, és más sírban temették, aztán megint és Budapestre hozták egy elég sok. De nagyon nehéz keresztül vinni azt, hogy ne tekintsék bűnösnek, ne tekintsék gyilkosnak az öngyilkos. És Donnak ugyanakkor ezzel a könyvvel nem csak az egyháznak akart ellentmondani, vagy próbált úgy, hogy elrejteni bibliai idézetekbe, tehát klasszikus példákra, hanem Borges szerint az a titkos célja, hogy megmutassa, hogy Jézus halála nem a keresztfa, a megfeszítés következtében következett be, hanem ő akarta az életet letenni. Tehát két idézete van erre. Az egyik az, hogy életemet adom a juhokért, a másik locus pedig az, hogy senki sem veszi el azt én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. De a harmadik, amire ő támaszkodik, az az, hogy a keresztván úgymond kilehelte a lelkét, és hogy ezt mind a 4 evangélista említi. Magyarul, hát én legalábbis mondjuk Károli fordításában forgatom a Bibliát, amikor olvasom, ez a kilehelte a lelkét, ez magyarul egy közkeletű kifejezés, de hát ez kvázi olyan, mintha az ember saját akaratából, legalábbis így értelmezi, Don, illetve Borges lehelné ki, bocsátaná ki magából a lelkét. Na most, hogyha arra gondolunk, hogy ez valószínűleg nem így van, hanem valóban a keresztre feszítés következtében halt meg, de minden cselekedete, a viselkedése arra van, hogy elébe ment ennek a halálnak, igenis, tehát ebben igaza lehet Donnak, tehát be akart teljesíteni egy parancsot, erre akarta fölhívni a figyelmet, és hát Borges tovább megy, ő azt mondja, hogy Isten kezdettől fogva a világ teremtése óta tudta azt, hogy a fiú el fog veszni, meg fog halni, a fia, hát és a fiában ő maga, tehát ez egy öngyilkos Isten, és Isten azért teremtette meg a világot, hogy vesztőhelyet teremtsen magának. Ez egy nagyon merész, hát abban a korban kimondhatatlanul merész gondolat, tehát azért lett a levegő, a föld, a vas azért lett, hogy szegek legyenek belőle, a csipkebokor azért, hogy tüskék teremjenek rajta. De hát mindenképpen Don azzal, hogy ezt állítja, arra kell gondolni, ha Jézus öngyilkos lett a megváltás fanatizmusában, akkor miképp lehet a köznapi embert elítélni, bűnösnek nevezni és a közösségből kizárni egy ehhez hasonló cselekedet esetén. Persze, rögtön erre nagyon sokféleképpen lehet válaszolni, hogy a köznapi embernek nem a megváltás a célja, stb., tehát nem isteni elrendelést követ, de ugyanakkor gondoljunk arra, és ezzel nagyjából be is...
Még egy mondatot.
Igen, akkor én ezt elmondom, és mondjam, hogy ugye, hogy valaki egy bolhát elnyom, ezért valakit gyilkosnak, illetve öngyilkosnak nevez a költő, ez nem olyan különös. Például a romantikus Annette Droste-Hülshoff gyilkosságnak tekinti, hogy valaki szórakozottan ugye elmorzsolgatja a fűszálakat, zöld vérről ír. Úgy érzi, hogy megölték a fűszálakat. Ez költészetben lehetséges, és nagyon fontos gondolat az, hogy minden élet szent, ha akarják, akkor ezt vissza lehet az egyházatyákra vezetni, de ez benne van a tanításban. De azt, hogy egy lányt, akit az előbb a szerelmér ostromoltunk, ha megtagadja azt tőlem, és hogyha megöli a szerelmünk zálogát, a bolhát, gyilkosnak és öngyilkosnak nevezzen valaki, ez nem szokványos. Ez egy rendkívül furcsa, érdekes és a figyelmükre méltó költő.
Igen, még csak annyit szeretnénk mondani, hogy nekem személyes élményem volt, és hogyha valakit a nyugati szél egyszer egészen Székely udvarhelyig sodor, akkor nézze meg a Márton Áron téren, ott van egy ház, egy bizonyos embernek a háza, talán iskola is, és annak a falára föl van vésve az, hogy példaképeim Jézus Krisztus és Széchenyi István. Most bennem, mikor ezt olvastam, ez a Borgesi eszé.
Igen, azt mondta Csaba, két öngyilkos.
De ez csak Székelyföldön lehetséges.
Igen. Igen, nem akarjuk elviccelni a témát, mert ez azért annál súlyosabb, mind a két esetben, már a Széchenyi esetében is. De azért mindenképpen van benne, mindig, különösen, ha egy ilyen felsorolásban, vagy egy táblán látjuk, akkor az emberben éppenséggel azért, mert hátborzongató a téma, azonnal valami nevethetné kínjában egyfajta, rögtön elkezd ironizálni és viccelődni vele. Na most itt hoztam egy kis zenét pihenésképpen, mielőtt a következő versetről beszélünk. John Bullnak a zenéje, ő Don kortársam, majdnem egy időtől. Ő is katolikus, és a katolikus és protestáns megrendelők közötti konfliktusok elől elhagyja Angliát végül is 1612-ben, és aztán az Antwerpen katedrális orgonistájaként éli le az életét. Úgyhogy hallgassuk meg az ő Királyi Vadászok című alkotásának egy icipici részletét.
következő verső. József Attila Flóra című verse. Hát talán azt mondhatnám a vezetőnek, hogy itt
ez is az
esdeklés verse, de szemben Don éneklésével ez nem csupán egy egyszerű szerelmi aktus intencionál, hanem egy mélyebb értelemmel vett közösség, egy egzisztenciális közösség megalapozásáról irányul. Ha Don kudarca a harmadik szakaszban valamennyire vigasztalható, akkor azt hiszem, hogy ebben itt József Attila kudarc élménye, ami a két részből álló vers harmadik, második rész harmadik szakaszában kvázi elsejlik, az hát ugyancsak a kudarc lehetőségét vetíti előre, vagy az attól való félelmet tükrözi. József Attila versében nincs mód, úgy érzem, nincs életlehetőség többi a frivolitásra. Itt, ahogy románul szokták mondani, ezt tőle tudom, megvastagszik a tréfa, és újra komolyra fordul a dolog. Talán mielőtt a verset elemeznénk, néhány életrajzi körülményt nem árt felfrissíteni. József Attila életét ugyan sokan ismerik, és a körünkben ülők százszorosan ismerik, de talán van olyan is, akinek a szemei előtt nem a kellő élességben jelenik meg, 1937. februárja és márciusa. Talán azt mondhatnánk legkisebb közös nevezőként, hogy a következő történik. 1937. február 20-án József Attila egy Sándor Kálmán nevű író barátjának a meghívására elmegy egy Dánielné Lengyel Laura nevű írónőnek a lakására, a Demminszky utcába, és ott különböző emberek jönnek össze. Többek között a társaságban megjelenik egy Kozmica Flóra nevű fiatal pszichológus is.
Aki nem véletlenül ment véletlen, oda, hanem ezért, mert aki Sándor Kán azért vitte el, mert egy Szondinak egy tanársegédje, egy gyakornoka, gyorság teszteket készít különböző művészekkel, és ilyessel már elvégezte. Ugye szerintem ez egy jó kis ösztökemű.
Igen, állítólag ez decemberben már megtörtént. Most van ez a február 20-ai este. Ugye a Rorschach teszt az ilyen 10 képből áll, és a Flóra és a József Attila átvonulnak egy másik szobába, a társaságtól kvázi elvonulva, és a Flóra kérdezi őt körülbelül, ha jól emlékszem, 2 órán keresztül, ami azért meghökkentő, mert állítólag a Rorschach teszt az egész teszt kitöltésére általában idő 50-70 perc. Na most az Attila viszont olyan meghökkentően és olyan eruptívan és olyan bőven válaszol és kiadósan ezekre a képekre, a reakciói és az asszociációi annyira hát meghökkentik a magát Kozmica Flórát is, hogy az 5. kérdés után azt hiszem talán Attila javaslatára, vagy a Kozmica Flóra javaslatára, nem hiszem pontosan, de azt megegyeznek benne, hogy most ezt felfüggesztik. Ez a teszt azt hiszem azóta sem teljesen, tehát azt nem fejezték be utána sem, ez egy törvény.
Bár a találkozásuknak az elején ez az ürügye, hogy ugye be kell fejezni a tesztet. Nem tudom, hogy mondtuk-e, hogy 11 Flórának írt verset tart számon az irodalom történet, és 9 hónapig ismerte Flórát. Na most, ahogy azt egyszer Tvertuta György megállapította, és ez nagyon fontos, az ismeretség hossza és mélysége nem áll arányban a létrejött verseknek a nagyságával. Tehát a Marton Mártát messziről 2 napig ismerte, és a magyar irodalom egyik legszebb szerelmes versét, az Ódát írta hozzá. Tehát ez nem így függ össze. Ebben az esetben mégis azt mondhatjuk, tehát külön ezek az arányok hogy miből lesz nagy költészet, és mi az, ami életrajzilag fontossá válik, és magyarázóvá válik, annak tulajdonképpen két útja van általában a költ életében, nem feltétlenül függ össze. Nem a leghosszabb kapcsolat eredményezi a legnagyobb műveket. Ez a ciklus, ez egy 37-es, két flóra vers ciklus van, ahol nem csak megemlíti, vagy ajánlja, vagy szóval, hanem az első, amely 5 darabból áll, és ez, amelyről ma beszélünk.
Többől a megismerkedés után, ugye elkezdi ostromolni ezt a nőt. És akkor azt mondom, hogy rögtön keletkezik ez a nap, következő napokban ez az 5 részből álló vers, ugye, a flóra, és ez a másik, amit mindjárt elemezni fogunk, ez március folyamán keletkezik, március 28-án jelenik meg nyomtatásban.
Na most flóráról azért azt kell tudni, hogy amúgy francia szakon és esztétikából doktorált, egyidős József Attilával, 905-ben született, bizonyi családból származik, feltűnően szép és okos, és nem csak József Attila szeretett bele első látásban, nagyon sokan, többek között I. és Gyula is, nem véletlenül, és hát mint kiderül, nem csak onnan tudjuk, hogy feleségül ment I. és Gyulához, hogy tetszett neki, hanem kezdettől fogva ez a típus vonzotta, nem József Attila. Ennek ellenére József Attila, ez a teszt, amelyben rendkívül különös válaszokat adott, a hangja, ahogy leírja ezt, tulajdonképpen például valaki Annának a József Attila szerelmeiről, illetve a nő alakjairól írott könyveiben fantasztikusan lehet tudni, azért megmutatom, mert az utolsó könyv, amely lenyűgöző, néhány napja hagyta el a nyomdát, most jelent meg, csak meg akarom mutatni. Tehát, mert ebben rengeteget idéz abból a naplóból, amelyet végül is Kozmutza Flóra, miután őt meg így, és nagyon sokan sokféleképpen vádolták azzal, hogy miattuk halt meg, és lett öngyilkos József Attila, leírt, így és nem nézte ezt meg, vagy állítólag nem nézte meg, mindenképpen később publikálta, és ezek kis kiadványok, amelyek tulajdonképpen az a benyomásunk, nem forognak közkézen. Tehát az, amit ő szemtanúként megfogalmaz, és amit erről elmond, és amely hitelesnek tűnik, az nincs a köztudatban. Tehát az, hogy például milyen szép hangja volt, mennyire szerette azt, hogy hogyan mond verset, hogy érdekelte, végig részvéttel volt irántotta, és szeretett volna neki segíteni, ezt elmondja. Persze a József Attila, ahogy szokott, ajtóstúl rontott a házban, azonnal találkát kért tőle ott a Dánielné szalonjában, harmadnap egy kávéházban találkoztak, ahol azonnal megkérte a kezét. Tehát Flóra visszakozott, és mondta is neki, hogy azt a vallomásaiból kiderül, hogy ő lassúbb, megfontoltabb, hogy hát rokonszenves, és nagyon tetszik, de hát nem tudja még. És ezzel, ahogy leírja, ezen az első találkozáson megfordult a fejében az, hogy idejében kéne visszahúzódnia, mielőtt sebet okoz, mielőtt ez a visszahúzódás. De ugyanakkor nyilván annyira vonzotta is ez az eruptív, ez az elragadó, a tehetséges, és hizelektek a hiúságának ezek a gyönyörű versek, hogy nem szakította meg vele a kapcsolatot, és hát én nagyon érdekes időszak következik, sokat sétálnak, beszélgetnek, és lassan-lassan benne is kialakul az az elképzelés, hogy talán nem kis lemondás árán, de ehhez a férfihez köthetni, tehát feladata lenne az irodalom történetben, ha hozzákötni az életét. De azért megriasztotta ez. És ilyen értelemben beszélt I. és Gyulával is, aki amikor megismerte Flórát, ugyan külön élt a feleségétől, de házas volt, elvált időközben, és azt mondta, hogy hát minden vonzalma ellenére ő mégiscsak József Attilához kötődne. Áprilisban, azt, ahogy ő írja a Flóra, 16-án volt egy csodálatos sétájuk, amiben tulajdonképpen valószínűleg megegyeztek abban, hogy valahogy együtt fognak továbbiakban haladni, de közben jött Flóra betegsége. Ez egy nagyon komoly. Tehát nem Attila omlott össze, és nem Flóra, hanem Flóra lelkileg megbetegedett, és a távolléte, a kezelést, nem csak szív belhártyagyulladást, hanem még tüdőhártyagyulladást is kapott, és belhártyagyulladást. Tehát egy nagyon bonyolult történet, amely szanatórium és mindenek után, mikor találkoznak, akkor...
Igen. Nem, csak azt mondom, hogy a verseken majd tényleg annyi, olyan érdekes és olyan megrázó ez az egész utolsó 9 hónap, amely végül valahol szárszón végződik, és Flóra oda is leutazik.
Szóval, hozzá. Mikor visszatér a szanatóriumból, akkor még van néhány csodálatos együttlétük, de el kell utazni a szüleivel. Nem veszi észre a közelgő vihart, a közelgő tájfunt. Ahogy kiteszi a lábát Budapestről, lényegében Attila összeomlik. És hát innen kezdve, anélkül, hogy most az életrajzot külön ismertetnénk a végkifejletig, felgyorsulnak az események, utoljára akkor találkoznak, amikor Flóra még egyszer sokára meglátogatja őt már Balatonszárszón. Folytasd
el. És az utolsó levele, Attila utolsó levele, azt hiszem december 2-án vagy 3-áról is Flórának szól, amelyben megköszöni a gyerekeknek, nem neki, hanem a gyerekeknek küld almákat, és azt mondja, hogy abból ő is kérdezés nélkül evett, nem tudom, két darabot. Egyébként ezen a szárszói...
Igen, de ebben a levélben az is volt, hogy higgyen a csodában, igen. És ez a csoda éppenséggel az, Flóra szerint, hogy végre kapna tanári állást, és akkor biztosítva lenne az együttélésüknek az anyagi alapja. De hát itt már mindenki mindent félreért.
Igen, és hát ez a szárszói utolsó napokban történik például az, hogy 4 úgynevezett barátja leutazik Attilához, Ignotus Pál, Hatvani Bertalan, Fejtő Ferenc és Bak Róbert, és hát azzal vigasztalják, hogy majd esetleg Baumgarten díjat kap, vagy esetleg valami állást találnak neki, vagy elviszik egy miskolci felolvasóestre. Nemrég véletlenül olvastam Kassák esszéi, csodálatos a Kassák esszéi, 4 esszéje van József Attiláról, és ebben azt mondja, hogy állítólag azt ugyanakkor azt akarták vele közölni ezek a barátok, hogy hát leveszik a nevét a szép szóról, mert hogy örült, vagy nem tudom milyen okból. Kassák azt írja, hogy ezt nem közölték vele. De minden esetre azért gondoljuk el azt, hogy egy ilyen embernek december elején Szárszón azt mondják, hogy aki vissza akar utazni Pestre, és akkor beülnek a kocsiba, és jelzik neki kvázi fizikailag is, hogy neki egy bolhányi hely sincs már a kocsiba, úgyhogy hát másnap következik be a halála. De hogy visszatérjünk erre a Flóra versre, ez a vers is...
Tessék? Hallgassuk meg,
a verset, igen, bocsánat.
Tudná-e, Flóra, annyira szeretni erényeidből épülő szerencse, hogy mind a kint, amit nem lehet feledni, műszeretőd munkáján elfelejtse. Tudnál-e engem új világra hozni, iparkodván szerelmes türelemmel, hogy legyen erőm ismét adakozni, eltölteni a gonoszt félelemmel. Lennél nyugtom mindenütt a rosszban. Fontold meg jó szíved, mi tehet vállap. Én, aki vele, mint csak hadakoztam, kibékülnék a harapó halállal. Félek, nem tudod megbocsájtani, eltékozolt, ostoba könnyű múltam. És majd ezerszeresen fáj, ami ezerszer fájt, még szeretni tanultam. Félek, nem ér majd annyit életem, törekvésem és vágyam, testem, lelkem, hogy megbecsülj, ha el nem érhetem önnön jóságom útján győzedelmem. Nehéz a szívem, hiszen bút fogam. Örömmel tán a büntetések hozzá. Hogy sírva nézem majd, ha boldogan sétálsz azzal, ki méltóbb lesz te hozzá.
József Attila költészetére általában jellemző az, nem minden nagy költőre jellemző az, ez, de József Attilára igenis, hogy az ő versei és fogalmazásmódja olyan jellegűek, hogy hamar, könnyen megtapadnak az ember emlékezetében. Van egy nagyon érdekes német szó, azt mondja, hogy prégzám, tehát hogy alkalmas a
bevésésre.
József Attila nem véletlen az a mai napig, hogy József Attila rengeteg arányban a többi nagy költőnkhöz képest, Babicshoz vagy másokhoz képest, rendkívül sok sorra, sortöredékkel él az emberek emlékezetében, még azokéban is, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy Attila József vagy József Attila volt ki az, és hogy azt a sort vagy részletet ő írta. Ez a vers is ilyen súlyosan nehézkedő vers, két részre tagolódik, kétszer három szakaszra tagolódik, egyenlő hosszúságú látjuk a két részlet, majdnem azonos formában íródott. Alapvető jellegzetessége szerintem az, hogy egyszerű a tónusa, higgadt, szó is, szinte szóismétlésekkel jel, szinte nem igyekszik a palettáról más, túl sok szint a szövegbe keverni. Majdnem élőbeszédszerű, és nem érezzük, egyáltalán nem érezzük rajta a szavak keresésének bármilyen izgalmát, vagy a szavak körüli bizonytalanságot. Más költőknél néha érzékelünk. József Attila, mintha szinte egyenként lennének oda csavarozva a szavai a szövegtesthez. Nem csak a szavakat, például az, hogy ismétli a szavakat, ezt az általános iskolában az ismétlést, azt általában tiltani szokta a tanárnő. Pedig az ismétlés az egy nagyon komoly és hatásos művészi eszköz. Ebben a versben is látjuk, hogy mind az első részben, mind a második részben az első két strófa ugyanazzal a felütéssel tudnál-e, kérdezi. Az első még inkább egy faggató jellegű három strófa, a másik félek-félek, bár kijelentés, szintén kétkedő jellegű, de kvázi a szerelmes jelenlétében elmondott kétkedések sora. Az első három sort ritmikailag lehet látni rajta, hogy mindegyik sor a hatodfeles jangus, tehát titáltá ritmikai végződéssel zárulnak a sorok. Nagyon élesen tagolt sorok, egyetlen sorát hajlás sincs például az első szakaszban.
És hogy nőri meg, azt akartam mondani.
És csak nőri meg vannak az első három szakaszban, szemben a második szakaszban, ahol hím és nőri meg kezdenek váltakozni, tehát valamilyen módon ez a homogenitás, mintha megszűnne, ez a kissé, hogy mondja, a feltételes látság, vagy a részleges reménykedésből akadó látság, egy pozitív, mintha kissé ziláltabbá válna ritmikailag is a második szakaszban. A megszólító vers, azt látjuk ugye rögtön az elején, voltak éppen nem vallomás, mondhatnám azt, hogy a vallomásban is, a kérdéseiben is, az odafordulásban is gondoljuk el, hogy ez pár héttel, két-három héttel a ismerkedésük után keletkezett, és gondoljuk el azt, hogy egy, a nő szemével nézve, hogy ezt a verset hogy olvashatta. Nyilván kissé meg volt illetődve, kitüntetésnek érezhet talán, vagy valami, hogy ez a költő, mert azért Flóra tudta, hogy ez egy jelentős költő.
Vagy fölfogta. Milyen?
Fölfogta, de ugyanakkor az nyilván nyomasztólag, kezdettől fogva nyomasztólag is hatott rá, nem csak a rózsák tesztek kapcsolatos bizarrságok, hanem és felkorbácsoltság, hanem ez a súlyos, inkább melankóliával hajló hangvétel, és ez a kérdező jelleg, amely ahogy fogalmazni szoktuk, kvázi hízelgő, majdnem vád, vagy az ostromban van egyfajta olyan, a közeledésében van egyfajta olyan nyomasztó elem, ami szerintem női szemben nézve eléggé furcsa lehetett.
Igen. Hát itt az előbb azt hiszem, azt mondtad is, hogy amit a Rorschach teszt számára, aki ugye azért már elég gyakornok volt Szondi mellett, amit a Rorschach tett, persze nem a maga teljességében, de az első öt kép kirajzolt, az ellentmondott annak a kedves, elbűvölő személyiségnek, amellyel találkozott. És azért ez is bizonyos tartózkodásra, és ez az ellentmondás akkor megint elaltatta a gyanakvását valószínűleg egy ilyen vers. Na de megint vessük össze mindazzal, amit Donról mondtunk, hogy ahhoz a mondjuk így feltétel nélküli rajongáshoz és imádathoz, amely egy versből a címzethez áramlik, amely megcsapja, amely abból, sőt, itt pedig ez inkább egy ilyen töprengő, kételkedő vers, amely természetesen a legteljesebb odaadásról tanúskodik, de mégis szinte, mintha már megkapta volna Flóra beleegyezését, készpénznek tekinti, és tulajdonképp ezzel, hogy készhelyzet elé állítja, ezzel is akarja belesodorni a valóságban abban, hogy igen mondjon a közeledésére és a házasságra, mert természetesen rögtön gyermeket, családot itt még nem másoknak remél, hanem magának. Ezzel akarja meggyőzni, de azért végigkérdezi, hogy tudsz-e annyira szeretni, el tudsz-e viselni, meggondoltad, hogy milyen terhet veszel magadra? Tulajdonképpen, mintha azt akarnák kiprovokálni, hogy a nő szerel ebben a vers fölötti elragadtatásában, vagy a kérdések nyomán azt fogja mondani, hogy igen, igen, igen. De ez nem ilyen egyszerű. Tehát,
eleve az, hogy kérdést tesz föl, egy ilyen jellegű kérdést tesz föl, ebben lélektelen úgy érzem,
nem
van
val,
valami fajta...
Hanem a másikat kérdezi, igen, az érzelmi, tudnál-e, szeretsz-e annyira, lesz-e benne...
Már a második sorban egy szinte etikai jellegű és súlyú félig meddig kételkedés. Ugye József Attila, még a legnagyobb mámorban is van egy csepp üröm, a második sorban is egy csepp üröm, azért érzékelhető szerintem, az, hogy erényeidből épül-e szerencse. Ugye, mint azt mondanád, bármennyire erényes vagy is, lesz nekünk annyi szerencsénk, lesz-e ebből egy olyan kapcsolat, amire később építeni lehet egy közös életet?
Tudnál-e engem új világra hozni, ez újjász tudsz-e engem szülni? Azért ebben József Attilának az örökös anyakeresése is nem csak feleséget és szerelmet keres, hanem mindig új anyát, aki vigyázzon rá, és aki megóvja őt a kínoktól, a magány kínjától, bármitől. Tehát ez a másút azt mondja, van egy ilyen sora is Flórán, hogy ő vált engem valóra, vagyis ő szül meg, ő valósít meg, tudnál engem új világra hozni, iparkodván, szerelmes türelemmel, pont úgy, mint egy anya, ugye? Hogy legyen erőm ismét és eltölteni a gonoszt félelemmel, vagyis mindazt, ami engem kísért, amit magammal cipelek, a gonosz, mert ugye a sok helyük látjuk azt, hogy a szomorúság, a gonoszság, a depresszió egyenlő az ördöggel, vagy a legmélyebb kísértéssel, hogyha lefordítjuk vallási terminusokra, vagy mondjuk így nem vallási tévedés, teológiai terminusokra, akkor a kísértés az a depresszió, az a gonosz. Hogy a gonoszt megfélemlítse a szeretetet, ez szinte teremtői szerepben nyomja fel, mert az anya egyben teremtő is, tehát szinte egészen magasra stilizálja, ez a hódolatnak a jele egyben, tehát természetesen az, hogy ilyen magas pozícióba emeli, ennyire maga fölé emeli. Érdekes, van Illyésnek egy visszaemlékezése, akit én, mindenki nézze el nekem az elfogultságomat, de elfogult vagyok Illyéssel, tehát én bevallom, hogy én nem tartom őt egy nagyon jó jellemű alkotónak, De van egy nagyon érdekes visszaemlékezése József Attilával kapcsolatban, amelyet leír, hogy búcsúzáskor, és ez aztán a sziasztabeli búcsúzás, amikor utoljára rendeli magához őt József Attila, és kvázi megbékülnek, akkor azzal kapcsolatban írja le, megfogtam és magam fölé emeltem. Nagyon szép gesztus, és történelmileg teljesen igaz, mert József Attila az óriás. De itt József Attila emeli Flórát maga fölé. Emeli maga fölé anyává, istenné, mindenhatóvá, hogy tegyen vele csodát, szabadítsa meg a múltjától.
Pontosabban azt a Flóra nevű képződményt, vagy képzetet,
igen,
akiben...
Amit belelát, mert amit, soha nem annak udvarol,
aki maga Dániel lengyel Anna tesz egy megjegyzést, akinél ez az egész ismerkedés történt, hogy József Attila nem Flórába volt szerelmes, hanem ebbe az érzelembe volt szerelmes. Így valahogy így írja. És nyilvánvaló, hogy van ebben a költő szerelme szalmalán, ugye ebben a fellobbanásban is valamiféle ilyen momentum, de ugyanakkor pedig ez a vers is egyértelműen tanúsítja, hogy József Attila képzetrendszerében a szerelemnek is természetesen etikai vonatkozása van, a szerelem fogja őt átállítani a világi jó oldalára. Ez a jóság, ez ebben a versben is többször vagy tagadva, vagy a gonosszal, vagy adakozni, gondoljunk ezekre a szavakra, adakozni, ebben a szóban is van, úgy érzem, úgy hallom én, egyfajta, nem adni, nem azt mondja adni, hanem adakozni, egyfajta ilyen etikai elem a gonoszt félelemmel, valamint az, hogy jó, ez többször előfordul itt is, és az egyéb versekben is. Tehát,
igen, ez egy amolyan hizelgő fenyegetőzés is egyben, például azt mondja, de szeretnék emlékezni, hogy és én, aki vele mind csak hadakoztam, kibékülnék a haragó halállal, nem kér más, mint hogy a halált hessentse el. Talán az öngyilkosság gondolatot, de azért jusson eszünkbe egy nagy kortársa, Radnóti, hogy két karodban a halálon, mint egy álmon átesem. Nem ugyanaz a pozíció, hogy egy álmon esem át, vagy pedig hessesd el, de mindenképpen veled megszabadulok ettől, megszabadulok a haláltól. Egy kicsit Donnal összehasonlítva, Don úgy érzi, hogy, vagy arról szól a vers, hogy a szerelme nélkül meghal, hogy elpusztulunk egymás nélkül. József Attila úgy érzi, hogy a szerelme nélkül nem tud megküzdeni a démonaival. Tehát ha elvontnak mondtuk az előbbi költők és metafizikusnak, akkor azt hiszem József Attiláról is elmondható, hogy erény, szerencse, kín, gonosz,
József Attila
jóság,
a legelmondtabb
győzedelme, azért
igen,
ezek
elmond fogalmak, és ezért egyik szerencséje az, hogy ilyen, egyrészt ez rendkívüli módon növeli az egyetemességi fokát.
Tessék? Semmi, nem mondtam semmit.
Másrészt pedig különösen, ami a németre való fordíthatósági fokát jelenti, arról azt mondhatom, hogy ő a talán az egyetlen olyan költőnk, aki hát adekvát módon, vagy a német nyelvben, amely a filozófia nyelve és az elvont fogalmak nyelve nagyon pontosan átvihető.
A második vers, az pedig, ahogy Szőke György írja egy nagyon szép tanulmányában, mazokista öngyanúsítás. Tehát innen kezdve az ő mondjuk így szokásos lelkiismeret furdalása szólal meg. Tehát gondoljuk meg, hogy hogy épül fel egy nőnek szánt szerelmes vers, vagy nőről szóló, amely az, hogy félek, nem tudod megbocsátani, eltékozott. Ez nem csak annyi, nem csak provokatív abban az értelemben az, hogy azt mondja, de meg tudom bocsátani, hanem azt mondja, ha nem tudod megbocsátani, akkor ezerszeresen fáj, ami ezerszer fájt, amíg átértem. Ez azt jelenti, hogy amíg szeretni tanultam. Szeretni tanultam, az nem azt jelenti, hogy megtanultam, hogyan kell az embereket szeretni, hanem azt, hogy megtanultam, hogy ez a szeretés dolog hogy is van, hogy nem szeretnek, vagy kevéssé szeretnek, vagy nem úgy szeretnek, ahogy én szeretném. Vagy visszautasítanak.
Én így értettem ezt, hogy én eddig tanultam, és kontárgoltam a szeretésbe, most még nem vagyok
nem,
kontár.
Az ő baja az, hogy nem érti azt, hogy az emberek...
Osztok. Erről nem tudtok aludni egyszer. Igen. Tényleg, József Attiláról van Szőke Györgynek egy kifejezése, opalizáció. Tehát sajnos ezért nehéz az ő verseit egy Jancsi szöggel odaverni valamilyen határozott elképzeléshez, mert az használt, által használt szavak, fogalmak úgy vannak elhelyezve, úgy vannak felépítve, hogy az egész rendszerben, egy versen belül is különböző értelmezési irányba mutatnak egyszer. És hát ezt kell valahogy többszörös megközelítéssel megközelíteni.
Igen, hát én továbbra is amellett igen, vagyok, hogy
igen.
Én továbbra is amondó vagyok, hogy a te meg nem bocsátásod miatt jobban fáj minden korábbi szenvedésem. Ez egy persze tudom, hogyha én nem vergődöm ki ebből a hínárból, akkor meg sem becsülhetsz. Tehát ezt úgy éli meg, és úgy írja le ebben a rendkívül öngyötrő második részben, hogy tulajdonképpen, ha nem segítek magamon, akkor nem is várhatom azt, hogy te szeress és nagyra tartsál. Egyre mélyebbre süllyed tulajdonképpen a Flórának szánt szerelmes vers folyamán, egyre mélyebbre süllyed a saját poklaiba, a kis hitűségbe, abba, hogy nem is biztos, hogy ki, illetve mindig ott dereng, mint egy megváltó gondolat, de ha te szeretsz, ha te vállalsz engem, akkor mindezekből mindez nem érvényes. Hát azt is mondja, nehéz a szívem, hiszen bút fogad.
Igen, de itt mondja, hogy megbecsülj, ha el nem érhetem önnön jóságot.
Ezt mondtam, igen.
Tehát, hogy csak én nem igen, tudom jóságot győzedelmem ugyanakkor. Tehát valamiféle birtok viszont arra utalna.
A vége felé gyorsuló zuhanásként fejeződik be ez a vers, hogy örömöm tán a büntetések hozzák. Tehát
ez szintén Szőke György
megint egy ilyen önbüntető.
Bocsánat, hogy csak hogy ezt a sort Szőke György tette.
Jó, csak ne a mondat közepén. Csak annyit akartam mondani, hogy mint egy, hogy már előre elképzeli azt, most függetlenül attól, hogy ilyesre joggal féltékeny, joggal először is meg valóban ő tetszik alapvetően Flórának, és másrészt azért, mert mondjuk így sem kíméli meg attól, hogy ne udvarolna a Flórának, ne tenne meg mindent, hogy ő hódítsa el, legalábbis egy ideig. És azért is, mert hajlamos rá, hogy mindig a saját büntetését vizionálja. Tehát, hogy most függetlenül ilyestől, valaki, aki méltóbb lesz, nem egy ilyen szerencsétlen, aki állandóan sír, és aki mindig, akit lehúz a múltja, a szenvedései, az átélt szenvedések, megaláztatások, ne felejtsük el, nem csak az éhezés és a fázás, hanem az a milliónyi megaláztatás, amiről Csaba beszélt a Kassák tanulmányban, az van, hogy a Népszava nem közölte 8 versét, amikor már nagyszerű költő.
8-at adott be, és 8-at nem
közölte. Kassák maga megvallja, hogy ő nem közölte egyetlen egyszer se alapjában, Kassák. És ezt utólag szégyenkezve írja.
Kassák nem a jobb oldali.
Tehát azért a megaláztatásoknak...
Egy fordítását közölte egész életében egy Dos Passos tevű prózaírótól egy verset.
Befejeztem a mondatot.
Bocsánat. Hát a bővített mondatot, hát nehéz. De azt hiszem, hogy ennyi. Most én az ennek talán.
Ennyit mondunk most erről a versről. Nagyon sokat lehet. Úgy tudom elképzelni, hogy ez a Flóra vers, amely gyönyörű a maga nemében, mind a két része megrázó, egy olyan himnusz, amelyben mégis olyan, mintha nem csak egy növény vagy egy ének nőne fel, hanem egyben a növény halála is vele nőne, vele növekedne. Olyan, mint amit belülről kirágott a fájdalom. Olyan zenét hoztam most, hogy szünet előtt hallgassuk meg, amely nem József Attila halálának évében, de egy kortár zenéjét 38-ban keletkezett egy évvel a halála után. Bartók kontrasztokjából hoztam el a Sebes, a harmadik tételnek egy kis részletét. Ennek az az érdekessége, hogy maga Bartók Béla ül a zongoránál, Hegedűn Szigeti József játszik, és a klarinéton pedig Benny Goodman az, aki megrendelte ezt a művet. A felvétel 1940-ben készült New Yorkban. Egy rövid részletet hallgassuk meg, és aztán szünet.
Köszönjük, hogy ilyen nagy számba visszajöttem.
Bocsánat, de csak a vidékieket engedtük
el. A vidékieket. Igen.
Nincs elnézést kérünk, hogy egy kicsit elhúzódik.
Szeretnék vidéken lenni én is egyszer, ott beszélni. Majd követjük a vidékieket egyszer. A hangadik rejtőzködő költőnk, még inkább rejtőzködő, mint John Donne a halhatatlanságban. Kun Árpád, akiről annyit lehet tudni, hogy 1965-ben született, Sopronban született, és a verseiből az derül ki, ebből a kötetből 5. verses kötete van a kezemben, amelynek az a címe, hogy Szülsz, 2011-ben jelent meg a Lármattan kiadó gondozásában. Ebből a kötetből többek közt azért az is kiderül, hogy elég zűrös soproni családi viszonyokból aztán Budapestre kerül, az apja ott hagyja a családot, és a mama neveli, meg stb.
De az is kiderül, hogy MÁV alkalmazott volt, és orosz fogságból 2 év után jött haza.
Igen.
Tehát egy ilyen előélet.
És a papáról majd mindjárt felolvasunk egy verset. Tehát Budapestre kerül, ott elvégzi ez a bölcsészkar, azt hiszem magyar történelem szakos hallgató, és ezen a szakon végez. Utána a 90-es évek elején külföldre kerül. Még előtte egyébként részt vesz ezeken a bizonyos sárvári költő keltető iskolában.
Úgy mondjam. 94-ig a
Katalinnak a sárvári képzőjében, és hát ott megtanul bizonyos dolgokat, bizonyosakat nem, nyilván. És aztán a 90-es évek első felében külföldre kerül, először Franciaországban is azt hiszem szerez. Ezt részben kitaláljuk, mert voltaképpen nem tudjuk, sehol nem lehet a nyomára akadni. Szerencsére most megjelent nemrég Boldog Észak címen idén egy regénye, a Magvető kiadónál Boldog Észak címen, és ennek ürügyén Várad Júli megközelítette őt.
És az interjúban sok minden elhangzott szerencsére.
Az interjúban kifecsegette egy-két dolgot. Úgyhogy ezt próbáljuk.
Például azt, hogy ő menekülő alkat, így került Budapestről Franciaországba, és most lényegében Norvégiában él, 4 gyermekes családapa, és foglalkozását tekintve, mivel a felesége van főállásban, a szociális házi gondozó. De azért kapott már Déri díjat, és az idén kapott József Attila díjat.
Itt a József Attila díjat, Mezei Katalin újra belenyúlt a szerencsébe. Ilyen értelemben ez a kötet, ha az ember átlapozza, és még egyszer átlapozza, és utána újra elolvassa, egy rendkívül higgadt, beszédű, és inkább azt mondhatnám, derűs életszemléletű embert mutat. Érdekes módon nála az az érzése az olvasás közben az embernek, hogy a polgári személy és az úgynevezett lírai alany, ez a lírai arany kifejezés, ez az a spanyol fal, ami mögé általában a kortársaink el szoktak bújni, hogy ők nekik semmi közük a versben megjelenő személyhez, és teljesen ezt külön kell tartani.
Amikor nincs is.
Van, amikor nincs, nyilván ez a léleknek egy másfajta bugyra, a polgári személy és a lírai alany, de itt a kettő, mintha közvetlenül egymásra lenne vonatkoztatható, legalábbis ez az ember benyomása. Az is az ember benyomása a derünk kívül, a derű alapélményén kívül, hogy itt egy, hogy mondjam, a családi szolgálattételi tevékenységben, hát nem megöregedő, hanem örök ifjúnak maradó alkatról van szó, aki szinte már nem is számolja a gyerekeket, és a feleségével mindig boldogan tekint. És hát, hogy mondjam, a lírai mondandóit a családtörténetből, vagy arra vonatkoztatva a felmenők felé nyitva, és a lemenők felé nyitva próbálja elmondani.
Nem azt mondom, hogy... kötet olyan, mintha részben a szülőkkel, nagyszülőkkel folytatna párbeszédet, erről írna, illetve a gyerekeit, vagy a még meg sem születettet, vagy a, szólítaná meg tulajdonképpen egy ilyen, mint egy ilyen családi hál jelenik meg. Tehát valamilyen irányozva van majdnem mindenben.
Mindenképpen dialógikus alkat, párbeszédes alkat. Sok verse úgy is néz ki, mint egy párbeszéd. Többnyire élő, vagy éppen most élni kezdő emberkékkel. Vagy például az apjáról. Hát az apjáról például minden derűje ellenére van egy nagyon megrázó verse, amit kérném, hogy mielőtt a főverset meghallgatjuk, ezt mint mellékverset és mint előízt.
De ez is egy nagyon érdekes, egy rövid verse. Apám társasága sokat foglalkozik az apja alakjával, az apja ellentmondásos alakjával. De ez a vers nagyon érdekes. Még annyit mondok, hogy emlékeztetett Györe Balázs két könyvére, aki könyvet írt arról, hogy a mellette élő édesapját a halála után végül is a tárgyakból próbálja összerakni, rájön, hogy egy életen át egymás mellett éltek, de nem ismerte. Nem tudja, ki ez az ember, és mit gondol. Na most erre ezért olvasom ezt az Apám társasága című verset. Nagy kamaszapámot többször megölték, ahogy ő is többeket megölt a háborúban. Számára örökre ezek a gyilkos kapcsolatok maradtak a legfontosabbak. A békeévekben reménytelenül kereste gyilkosait és az általa legyilkoltak társaságát. Nem tudott mit kezdeni a feleségeivel, se velünk, a gyerekeivel. Bármennyire igyekeztünk, képtelenek voltunk pótolni számára mindazok hiányát, akik lelőtték, felrobbantották, elgázosították, akiket lelőtt, felrobbantott, elgázosított. Megrázó vers.
Nem biztos, hogy ez nagy vers, de megrázó szöveg.
Én meg nagyon jó versnek találom. Minden esetre megrázó ahhoz képest, hogy a többi versben is van mindig derű is és komolyság is, de ez úgy érzem, ez mélyebbre megy, ez valami olyan irányba nyit utat, nagyon egy ilyen kiegyensúlyozott alkatot itt valami nagyon mélyen megráz, és szokatlan a számomra az, hogy arról ír, hogy az apját a háború és a hadifogság, mivel gyerekként került bele, miképpen változtatta meg az apját. Szeretnék emlékeztetni arra Polc Alenre és a könyvére, az Asszony a fronton, hogy az ott elszenvedette azt, hogy többször megerőszakolták, és azt, hogy többször majdnem meghalt, és hogy állandóan szembe kellett nézni a halállal. Végül is Polc Alent személyiségét úgy formált, hogy egész élete végéig olyan dolgokkal foglalkozott, hogy naponta látnia kellett a halált és a meghalást. Minden nap egyfajta rögzültséggel látnia kellett a halált. Ez egy igenis torzulás a személyiségben, amelyet az elszenvedett események és élmények okoznak, és ez a vers ennek a tanúságtétel, hogy tulajdonképp kényszeresen azzal foglalkozik, azokkal barátkozik, akiknek ártott, vagy akik neki ártottak. Nagyon kevés ember van, és nagyon kevés költőt vagy szerzőt ismerünk, aki arról is tud beszélni, hogy az apja nem csak áldozat volt, hanem tettes is. És ezt nagyon fontosnak tartom, nem csak költészeti szempontból természetesen, és ez a módja annak, hogy a történelembe szembenézünk, a művészet a módja, ez az a teret, ahol szembe lehet nézni mindazzal, ami történt. Nem kell azonosulnia a tettessel, csak ez az apja. Nem mondhatja, hogy nem az apám. Tovább megyünk a másik versre, de hozzátartozik a portréhoz, nem egy olyan általánosan ismert költő, hogy hivatkozhatnánk erre, arra, abban a versére, hiszen még nem. Igen. Remélem, hogy többet fogunk tőle és róla olvasni.
Hát ebben Eszterház ír a apakönyvvel kapcsolatban. Legalábbis abban az irányban mutatjuk a szemlélete. Mindenesetre az érdekes, nem, még nem hallgassuk, van előbb egy dolgokban, hogy annyiban, hogy a családtörténetet interiorizálja, az nagyon fontosnak találom, ő kicsit néha számomra az én ízlésemnek túl naturalista módon fejezi ki magát.
Időnként, nem ebben van.
Időnként, sokszor, de mégiscsak faktum marad az, hogy hajlandó a dolgokat úgy elmondani, mintha az azért ő felelősséggel tartozna, hogy felelősséget vállalna. A családtörténetben is valami ilyen érzésünk van, hogy ő a világ egyetem egy pici pontján valamiféle felelősséggel tartozik, ezért, meg ezért, meg ezért. Ez árad, ez sugallja az egész lírája. Ő azt mondja magáról, nem hasbeszélő, hanem hasmini beszélő. Hát van, akinek ez tetszik, én ezért ezt elmondtam, hogy akinek tetszik, annak tetszedjen. Mindenesetre ez a hasnyálmirigy beszélő, ez ilyen dolgokra is képes egyik versében, azt mondja, beszélgetés a magzattal, és hogy megint a dialogicitásra egy példát hozzak, megkérdezi ezt a, ahogy József Attila mondja a Dunánálban, hogy ezt talán felidéztük, hogy ugye az ős szól belőle évmilliárdok távolából, itt is azt mondja, a csecsemőről, nem a magzatról, 2 milliárd éve indultam, mint üstökös, majd vírusokkal civakodtam, hallgattam velük a nagy zúgást, nagyen nagy zével, a nagy zúgást, és most ide úsztam. De kérdezi az apa, nyilván, hogy a polgári személy, vagy a lírai alany, de hát ki vagy? De hát ki vagy? Erre azt válaszolja a marza. Egy életem lesz rá, hogy kiderítsem, csak az biztos, hogy ember leszek. Miért nem szöcske vagy tintagommal? Kérdezi az. Lélegzet nélkül is lélek vagyok. Ti ketten harmadiknak akartatok. Lásd, Don. És most honnét beszélsz? Kérdezi a lapa. Belőled, mert orsi méhéből még nem hallanál. Mondja a marzsat. Orsi, ez a felesége nyilván. A képernyőn megláttam az arcodat, mondja az apa. Erre a magzat, az utolsó két sorra a versnek. A magzat vízben már maszkot veszek, és kint eljátszom, hogy halandó vagyok. Hát ha ez nem jó mindig, lesz, akkor...
Igen, mindig megemelkedik. Tehát lehet, hogy vannak köznapi, vagy a köznapi beszédhez közel álló fordulatok, vagy részletek a versben, kétségtelen, de mindig érdekes kódó felszárnyal megint, és megemelkedik, mint itt a vers vég. Egyébként az a József Attila sor az úgy szól, hogy egy pillanat kész az idő egésze, mint 100 000 ős szemlélget velem.
Akkor kérjük a verset.
Ős időket élünk. Szeretkezni se kell, hogy új lények támadjanak a tetteinkből. Sóhajom elér, te szűnsz. Közösen hallgatunk, te szűnsz. Még ha rád mordulok is, te vadul egy újabb csecsemővel visszavágsz. Ezer számra van lányunk és fiunk, lehetetlen mindet felnevelni. Mégis lázasan szeretjük őket, mosunk, főzünk, pelenkát cserélünk, ezerszer elcsodálkozva, hogyan lettünk egyet valaki másban, miért így osztozik vonásainkon. Hát nem csak a halhatatlanságunk a tét, de a világ pusztulása. Sokasodunk, ősidőket élünk.
Ugye ebből a versből is érzékelhető az, hogy mintha egy tehát nem, ez nem szerelmi költészet, ez nem az ostromnak, ez nem a megközelítésnek, a birtokba vételnek, hogy minek a poézisa, mint a John Donne volt, vagy József Attila tragikusabb értelemben, egzisztenciális értelemben az volt, hanem ez inkább egy gondoskodásnak, egy figyelemnek, és egyfajta beágyazottságra való igénynek, vagy hajlamnak a kifejeződése. Itt érdekes módon egyfajta a saját maga körül mozgó, élő és nem élő világért hoz ragaszkodó, és azért felelősséget vállaló Pater Familiasnak a hangját.
És egy szülő, tehát ha nem is ő szül, de igen, szülőként viselkedik.
Egy szülő, egy németül van, vannak Hausmannnak, tehát nem a
nőben,
értünk. Jó. Tehát nem egy Zordon, azt akartam mondani, hogy Zordon családfő, hanem egy szülő akar itt megszólalni. A vers címe egyébként az, hogy csak még azt akartam mondani, hogy érdekes, hogy a magyar lírában ez a családi hagyomány, ez, hogy valaki például pelenkát itten belehoz a versét, mosunk, főzünk, pelenkázunk, hát ez sűrűn gúd, de szokatlan mindenképpen az, hogy a materiális világnak ez a színes, szagos jelenléte feltűnik a harmadistól, hát ez érdekes. Mindenesetre maga az, hogy a lírákban ez a családi, tehát a családi együttlétnek és annak minden vonatkozással nem tűnik fel, és csak nagyon ritkán. Csak egy példát mondok, mondjuk a nyugat költészetében Gellért Oszkárt, ha valaki egyszer előveszi, csodálatos egészségére, a csodálatos példáit fogja találni ennek a familiáris együttlétnek, és azért annak a gondosságnak. Egyébként el nem képzelné senki, hogy az északi sarki zordonságú Kassák Lajos írt erről a Gellért Oszkárról egy csodálatos tanulmányt.
Mondjuk azért emlékeztetnék Aranynak a verseire, hát szinte költészeti közhelyeket is mondhatnánk családversekre. Mondjuk már a Tompa Mihály családversei, például az, amelyben bocsánatot kér a feleségétől, szerelmét vallja meg, és azt, hogy évtizedeken át gyötörte, vagy amelyben elsiratja a gyerekeit, azok nem szokványosak, abban a korszakban sem, és teljesen más, mint amit megszoktunk. De azt kell mondanom, hogy a magyar, mondjuk így a családköltészetben vagy pszichotikus sérelmek vannak, vagy vesztességek, tehát hogy elvesztettünk anyát, apát vagy gyereket, vagy valamilyen nosztalgia egy boldog gyerekkor iránt. Ez a fajta jelenlét, ami a Kun Árpádé, ez teljesen szokatlan. Beleértve nem ismerek a magyar költészetben sok olyan költőt, mondhatnám egy majdnem egy senkit, az asszonyköltőket is beleértve, akiket ennyire érdekelne a születést megelőző és a születést követő emberi lét összefüggése, minősége, ennek a tapasztalata, hogy milyen lehet magzatnak lenni, milyen lehet nekem kiszolgáltatva lenni, aki állandóan faggatja a pici gyereket, a magzatot, állandó párbeszédet folytat, ahogy egyébként az ősökkel is. Tehát mindig meg akar tudni valamit, hogy a másik parton álló mit tud. Annak mi a tapasztalata, mi az, ami abból felfejthető, vagy elmondható az én számomra. És mindezt versben, költészetben teszi, ami nem mindegy.
De természetesen önmagából beszél, tehát önmagából, mert kiből is, hát a magzatnak azért ennyire okos magzat még nincsen.
Tehát, jó, de hát ezt
is igen.
Jó, hát most... Tolstoj sem volt Natasa, de azért meg tudta írni.
Ez igaz, csak 43 éves volt, amikor Natasát kitalálta. Itt pedig azért párbeszél egy magzattal, ahhoz képest a magzat Kanti értelmi válaszokat.
Igen, de mindenképpen bele kell élnie magát egy mély empátiával, egy más léthez, és elképzelni, persze a felnőtt fejével, hát senki igen. nem tud magán átugrani, de mégiscsak megpróbál belehelyezkedni valami
igen.
az ő létezésétől megelőző, be valami egész másba. Hát mindenképpen hajlama van a világ nagyobb összefüggése, a igen. világ létezése, és ezen belül a magzat igen. és
a maga az is, hogy szülsz, ezt a címet adja a dolognak, ami erre utal, és nagyon szokatlan, hogy egyszer második személyben ír egy igét, ami a magyar költészetben, tehát vers címként, pláne kötet címként így, nagyon szokatlan. Én ismerek egy költőt, aki ugyan hasonló dolgokat már követett el, például volt egy második személy című kötete, és volt egy Ahogyan élsz című kötete.
Nem szoktunk ilyen reklámt.
De egyébként ez kivételes dolog. Ha az ember ezt a címet olvassa, hogy szülsz...
Akkor azért erről mondok, ha már szóba hoztad a könyveimet.
Ja.
A második személy, hogyha teológiai szempontból vagy költészeti szempontból tekintjük, akkor az a jelentése, vagy jelentősége, vagy arra alkalmas, hogy az ember az emberi közvetlenségnek a legmélyebb vallomás és a legmélyebb együttérzés hangját üsse meg. Végül is a szerelmünkhöz és Istenhez szoktunk második személyben fordulni. Ezzel a te. A te az mégiscsak az a figyelem, az a tekintet sugár, amelyet valóban a másikra irányítok. Nem én mondom el, hogy ki vagyok, hanem te, veled mi van. Tehát amikor belemélyeztjük a figyelmünket, és nyilván ez grammatikailag, vagy pozícióban egy másik személyről, vagy őt megszólaltatva beszélni nehéz, de úgy gondolom, hogy az egy nagyon fontos feladat, hogy az ember mindig a másikra függessze a tekintetét, és próbálja megérteni a másik szempontját. Ne a magáit akarja elfogadtatni, hanem azt, hogy az mit, miért, hogyan mond, vagy tesz.
Igen.
Bocsánat, csak ennyi. Mert hát ez nagyon erős Kunnár, tehát azért tűnt föl, nem olyan gyakori, nem azt mondom, hogy nem létezik, és hát nyilván tudnánk még példát hozni, de nem olyan gyakori. Az önmegszólító verset, amit így hívunk az irodalomnak, amikor belenéz a tükörbe a költő, és azt mondja, hogy hát tehát tegezi önmagát, nem úgy ír lirai verset, mintha valaki mással beszélne, tehát második szemébe, azt nem sorolom ide. Az nem ez a fajta, tehát hogy szülsz. Itt tényleg a feleségével folytat párbeszédet.
Igen. Érdekes ez a szó, hogy szülsz. Ez a szülsz, ez voltaképpen olyan várakozást kelt, mint vers cím, hogy ha letakarjuk az alatta levő verset, és arra gondolunk, hogy esetleg miről fog szólni, ez nyilván esetleg az jutna eszünkbe, hogy a szülés folyamatáról fog, hiszen a jelen idő ezt involválja, mint egy, hogy erről, vagy legalábbis részben erről lesz szó, vagy felütésként, vagy befejezésként, vagy valamilyen elemként ez meg fog jelenni. Hát, tehát kvázi, mintha akár jelen lett volna ennél a dolognál, vagy más szempontból, vagy be kell rohanni a kórházba, és nem tudom segíteni, vagy valamit csinálni.
Olyan,
ezzel képest, ehhez képest az első sor az voltaképpen nagyon meghökkentő, és azt mondja, ősidőket élünk, és majd ezzel fejezi is be a verset, tehát egy keretfunkciót ad ennek a két szónak. Az egyes szám második személyi igéhez hozzátesz egy többes szám első személyi igét, de ezt a folyamatot mint egy az ősidőkbe helyezi, tehát mintha azt akarná mondani, hogy az ősrobbanás, az ősteremtés és a jelenlegi születés vagy születések szimultán jellegűek volnának. Ez egyébként az egész kötetre jellemző, az időnek ez a nagyon kiterjesztett amplitúdója, hogy az ember nem tudja pontosan, hogy az őskorból beszélünk-e, vagy a lélek XY lélek mélyéből, vagy egy konkrét Norvégiában élő embernek a jelenkoráról. Ez nagyon meglepő. Ahogy a vers tovább megy, azt mondja, hogy rögtön látjuk, azt mondja, hogy szeretkeznünk sem kell, hogy a szeretkeznünk sem kell, hogy új lények támadjanak tetteinkből.
Mintha létérvek lennének, nem a
nemek. Igen, tehát rögtön kiderül, hogy nem egy egyszeri szülésről fog ő itt beszélni, sőt nem is a szülésről fog beszélni, hanem a születésekről,
a sokasodásról
elvont értelemben, olyan értelemben, mint kicsit talán esetleg József Attila, sóhajom elérte, szülsz, közösen hallgatunk, mondja, tehát vagy sóhajom, vagy közösen hallgatunk, te szülsz, egymás után.
Te szülsz, még ha rád mordulok is, te vadul egy újabb csecsemővel visszavágsz, itt nagyon érdekes ez, hogy ez, ha még ha rád mord, nem is tudjuk, hogy milyen előjellel mondja, hogy mit állít, hogy közösen te szülsz, még ha rád mordulok is. Tehát annak ellenére egy gyereket, még ha egy koromban vagyok, és hát nem vagyok egy valami kedves apa. Vagy pedig azt mondja, hogy te szülsz, még ha rád mordulok is, te vadul egy újabb csecsemővel visszavágsz. Tehát ha én ezt ellenzem is, rád mordulok, te mégis visszavágsz egy csecsemővel. Tehát, hogy az én ellenemre. Ez egy eldöntetlen, tehát ez egy ilyen nagyon finom költői játék az, hogy egy sor ide is érvényes, az előzményhez kapcsolva, és az utána következőhöz kapcsolva, és más a jelentése. De a vers mégiscsak eldönt, hogy milyen értelemben használja. Ezer számra van lányunk és fiú, lehetetlen mindet felnevelnünk, mégis lázasan szeretjük őket. Tehát mégiscsak eldönti, hogy egyetértésben, tehát, hogy te szülsz, még ha rád mordulok. És ez a...
Nem négy gyerekük, hanem ezer számra. József Attila sajnos azt kellett, hogy írja, hogy...
Vagy legalábbis ugye, hogy végtelenül szaporodunk, micsoda boldogság. Ez látszik, van egy verse, az egy ezer cipőről, amely elborítja az előszobájukat, és olyan elragadtatással beszél erről, hogy ebből tudni lehet... Köszönöm szépen. Ebből tudni lehet, hogy mégiscsak örömmel tölti azt, hogy ennyi gyerekük van, és a teremtés boldogságával nem olyan gyakori gesztus ez, bár ma már szaporodik költészetben is, de nem találkozunk vele olyan
gyakori. Érdekes, hogy az ő kedvenc szava is ez az ezerszeres dolog.
A igen, József Attilánál, de ott a fájdalom ezer, itt pedig az ezer szám termeljük a gyerekeket. De azért van itt még Donnal is egy bekötő vonal, elnézést, hogy állandóan összekapcsoljuk a szerzőket. Hogyan lettünk egyek valaki másban? Igen, ez is egy formája annak, hogy egyek legyünk. Ez az igazi formája az, hogy egy gyerekben egyesül tulajdonképpen a vérünk, hogy így mondjam, tehát hogy leszünk egyek egy harmadikban. De ehhez képest persze Don frivol, ez pedig ez egy új minőség ebben a... Azt akarom csak megjegyezni ebben a ide-oda kapcsolással, hogy nehogy azt higgyék, hogy úgy választjuk ki a verseket, amelyben ezer ilyen konnektor van, ahol össze lehet kapcsolni a ma esti három verset, mert ezer ponton kapcsolódnak. Nem. Az a benyomásunk, miközben kiválasztjuk a verseket az szerint, hogy nagyon sok szempont alapján, de mindenképpen tetszik nekünk, és szeretjük azokat a verseket. Miközben foglalkozunk velük, akkor adódnak, buknak fel ezek a kapcsolódási pontok, és hát ugye van egy olyan vélemény, hogy tulajdonképpen a világon egyetlen egy költő van, csak mindenki egy részét írja annak a nagy költő
életének. Hát ez
Rilke. De ha nem is így fogjuk fel, hogy egy költő van, kétségtelen, hogy a költészet nagy gondolatai, nagy motivumai, nagy problémái az élettel, a halállal, az istenhittel, a szeretettel, a másik megértésével, a minden problémával együtt állandóan így, úgy, amúgy, néha öntudatlanul átvéve formákat, néha tudatosan rájátszva, néha pedig teljesen véletlenszerűen, mint például ebben az esetben a Dóna, hogy legyünk együtt valaki másban, kap olyan visszhangot, és vetítődnek egymásra, ami azt kell mondanom, hogy külön szépségét adja a versnek, és ezek a kapcsolódási pontok külön értéket jelentenek ebben, hogy valahogyan összefüggnek, összetartoznak ezek a versek. Olyan, mintha egy közös nagy gondolkodó rejtőzne minden vers mélyebbet, miközben tudjuk, hogy nem így van.
Be kell vallanom, és nem lehetetem végig alá, hogy itt komoly betekedés volt itt velünk egymás között ezen a soron, hogy 1000 számra van lányunk és fiunk, lehetetlen, stb. Hogy ez azt jelenti-e, hogy a mi jelenlév meglévő gyermekünkre vonatkoztatva, kvázi rajt, bennük meghosszabbodva kötődünk valamiféle halhatatlansághoz, vagy szeretnénk azt elérni, vagy azt jelenti-e, hogy 1000 és 1000 formában a mi együttlétünkből különböző dolgok fakadnak együttélésünk folyamán, kvázi nem csak a gyermekeink, hanem azok a lényszerű létállapotok, én így értelmeztem volna, kitágítva ezt a dolgot, mert az ő költészetére egyébként jellemző ez a pelenka és a halhatatlanság együtt. Tehát ez, örülünk, hogy behozza ő a hétköznapi valóságot, és nem akar stílust, nincs úgymond stílus technikája ennek a költőnek, hiszen ez a vers is voltaképpen, ha nagyon szigorú akarok lenni, nem is, nincs is poéz, nincs is költői duktusa ennek a szövegnek. Ha egyenként vesszük a sorokat, Nemes Nagy Ágnes biztos azt mondaná, hogy ez, hát ez rossz, ez meg nincs, szóval nem egy nemű, nincs jambikus lejtése, nincs eze, nincs aza, hanem úgy elmormol dolgokat, akár prózába is írhatnánk, és nem követnénk el a verssel szemben nagy méltánytalanságot, ha esetleg úgy írnánk le ezt a szöveget. De kétségtelen az, hogy 4x4 szakaszra tördeli ezeket a egységes belső ritmika nélkül, és különösen a sor végeken lehet ezt látni, hogy teljesen rendszertelen és szabálytalan és hát mindenképpen szokatlan ritmikai megoldásokat használ, de ugyanakkor mondom még egyszer, főleg a negyedik szakaszban, ahol azt mondja, hogy már nem csak a halhatatlanságunkat ért, de a világ pusztulása, tehát kvázi ráfordul egy ilyen, mint ahogy a többi versében is, egy szüredékszerű, általános megállapításban csúcsosodik ki a vers, és mintha azt mondaná, hogy hát voltak éppen ez, ami együtt, a gyerekek és a mi folytatódásunk az voltak éppen akármilyen ökó, vagy akármilyen ilyen ember megjegyzése is lehet, vagy értelmezhető így, vagy...
Ezt, azt akarom csak mondani, hogy igazad van abban, hogy verstanilag mondjuk nem nagyon találékony, vagy nem mint vers ragad meg, hanem mint költészet, és hát ezt nagyon sok beszélgetésben elég komolyan szét szoktuk választani. A vers nem mindig jelent nagy költészetet, a költészet nem csak versben van. Tehát itt ebben nagyon sok költészet van, a prózaibbnak tűnő részleg, vagy a, mondjuk így a rudimentárisabb versformálás ellenére, és ami ezt a világpusztulás, hogy ez hogy kerül ide, az úgy gondolom, hogy azért ez a vers arról is beszámol, hogy az ember nem csak azért ősidőket éli, nem csak állatösztöneit követi, hanem az ösztönök mellé fölzárkozott valamilyen tudatos belső parancs, nem isteni felszólításról, vagy most már nem vallási előírásról van szó, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, de mégis az emberi világ, a kultúra megmaradásának a késztetés, az ösztönzője is megjelenhetett az emberi, nem az ember ösztönében, de az emberi ösztönzők közül. Tehát ebben a költészetben mondjuk a családi együttlét és ennek a családi együttlétnek a minden kérdésessége, problémája, a múlt, az ősök és a gyerekek, és mégis, mint az emberi fennmaradás garanciája jelenik meg. Erről beszél ez a vers. A személyesből egyetemes látomássá alakul, és a világ létrejöttének ideje az ősidők, ugyanakkor a világ pusztulásának is a lehetőségét vagy az idejét villantják fel, azt sugallja, hogy az egyéni folytatódás mint egy megakadályozhatja a világunk megszülését, vagy legalábbis egy pici gátot vetünk elébe. Ez a mondjuk a József Attila vershez képest azt mondom, egy reménykedő vers, és köszönjük a bátorítást Kunárpádnak. Ez egy derűs vers.
Most én nem szoktam beleszólni ebbe, de egy ateljé fogot szeretnék elárulni. Néhány évvel ezelőtt, amikor elindítottuk ezt a sorozatot, akkor hát én arra buzdítottam a Zsófit is, a Csabát is, hogy folytassák a konyhaasztalon elkezdett veszekedésüket. Mert az a jó, ha azt látjuk, hogy egy versnek számtalan értelmezése lehetséges, és ezt megtették. És
ők
várják, csak még most jön arra, hogy és akkor beírta a szórólapba, hogy de egy értelmezési lehetőséget az is ad, aki a felolvassa a verset. Ők engem teljesen magamra hagytak, és ezért kénytelen vagyok ceruzával egy értelmezési tartományt felvetni. És itt az én ceruzám megállt a harmadik sor első szavánál, és azt bekarikázom. És azt mondom, hogy én félreértelmeztem ezt a verset, vártam, hogy mikor bukkan elő a metafizikátok, és rájöttem arra, hogy az én metafizikám sokkal erősebb most, lehet, hogy tévedés. Az én metafizikám az igéből indul ki, de azt mondtam, hogy kezdetben vala az ige, vagyis a tett. Tehát ez a vers egyáltalán nem szól semmifajta gyerekről, bocsánat, tehát a költő felhasználja azokat a tapasztalatokat, amit a sok-sok gyerekkel kapcsolatban szerzett, és voltak éppen arról szól, hogy hogyan keletkezik az ősrobbanás, ha úgy tetszik, hogyan lőn testé az ige. És kerestem az igét. Igen, és kerestem az igét, és megtaláltam a tetteket. És egyszer csak minden összeállt, mert azt mondja, hogy szeretkeznünk se kell. Ja, hát akkor itt vagy az ősnemzésről van szó, vagy a Szentlélekről. De egyikről se lehet szó ebben az ügyben, tehát csak arról van szó, hogy bármit csinálunk, annak nyoma lesz a Földön. És egyre több nyoma lesz, és nem múlik el, hanem sokasodik, mint a szemét. Már bocsánat, a fogalmazásra. Eldobunk valamit, és ott van. És azt mondja, hogy a tetteinkből lesz mindenféle a lényeg. És azt mondja, sőt, nem csak a tetteinkből, hanem a sóhajunkból is lesz egy gyerek. Az is elér, és te szülsz. És utána a következőnek azt mondja, hogy közösen hallgatunk, és még a hallgatásból is egy gyerek lesz. Tehát most nem viccelek, nem profanizálok, de szeretni várjásról.
De köszönöm.
Most beszegedjünk egyszer.
Legközelebb én olvasom fel a verset.
Ugye? Sokkal jobban járni. Tehát, mert én nekem azért van, hogy ezer számra lesz, mert azt gondolom, hogy azért gyerek nem, hanem abból a tettekből is itt jön a vége az ősidők, mert különben nem fogom megérteni. Tehát azt mondja, hogy csak olyan lesz, mint hogy a világ kezdetén az ősidőkben, hogy mindenből egyszerűen csak lesz valami. És mindenből valami gyerek lesz, és ez így is érthető, hogy utána profanizálja a harmadik verszakba a pelenkával is, nem tudom.
Meg, de sokasodunk, ugye?
Sokasodunk, mert minden tettünk mi kettőnknek, tehát magát emeli föl isteni magasságunkban, bocsánatot kérek, de Isten kísértést csinál, tehát itt a metafizika.
Igen, de van benne
Orsit fölemeli valaminek.
De van egy vicc is.
Ez nem cáfolja meg egyáltalán.
Nem, egyáltalán. Ez egy újabb
ez azt jelenti, hogy ha 38 perc után még beszélgetünk erről a versről, akkor óhatatlanul eljutunk oda, amit te mondasz, de azt hiszem, hogy menjetek békével.
Hogy hát, a csapos közbeszél.
Mi volt te, Patrikó?
Bocsánat.
Ezt a nőket nem engedjük szólni.
Igen.
Sóhajtól is szülni fogsz.
Hát ezt akartam mondani, hogy, hogy egy vers úgy igaz, hogy minden réteg, tehát amit mi elmondtunk, ha lehetőséget ad így érteni, nem jelenti azt, hogy ez széttépi a verset, nem, hanem több rétegben beépül a versbe, a vers tartalomba. Pontosan így, hogy mindenki egy kicsit másért belül. De nekem sajnos eszembe jutott egy régi, nagyon vicces kifejezés, ugye, hogy szeretkeznünk se kell, hogy új lények támadjanak a tetteinkbe, az, hogy hát olyan, mint Weiss Gizi, homlokon csókolták, és itt reket szült. De tehát van ezekben ilyen utalás is, ilyen mondásokra, vagy ilyen viccekre is. Úgyhogy igen, lehet, hogy egy versre nézve egyszerre minden igaz. Köszönjük szépen, hogy itt voltunk.